Mindig.
Ahol a zene, a kultúra és az összetartozás ereje találkozik.
Mindig a közösséget úgy formálni, és a hangulatba keresni azt, hogy hogyan tudjuk a pozitívumokat megtalálni.
És ahol őrzik a magyar népzenei hagyományokat.
Az emberben van egy nagyon nagy igény maga fele, hogy mi az, amit át szeretne adni, és az minél magasabb színvonalon adja át.
Partitúra. Összhangzat van. Kárpátalja. Vasárnap 15 óra 5 perckor az M5 műsorán.
Délelőtt. A Kossuth Rádió szolgáltató magazinja. A műsorvezető Horváth Szilárd.
9 óra múlt közel 7 perccel, Herceg Tibor szerkesztő nevében is köszöntöm Önöket. Nézzük, mi mindent tudhatnak meg műsorunk első órájában, ha velünk tartanak. Először is a túlsúly népegészségügyi kihívás, amely nem csak az egészségünket, de az egész társadalmat is érinti. De vajon betegsége az elhízás?
Mérleg nem azt mutatja, amit szeretnék. Úgy voltam vele, hogy itt az idő elkezdeni, illetve barátnőm is motivál ebbe. Azt gondolom, hogy motivációt a saját magamba kell megtalálni elsősorban, de most ez egy plusz motivációt és plusz kedvet ad az egészhez.
Ezzel kezdünk rövidesen. Aztán a könyvtárak már nem csak csendes olvasótermek, hanem közösségi találkozóhelyek és tanulási központok is.
Valóban csökkennek a számok, viszont azért szeretnénk legalább a csökkenés tempóját megállítani vagy lassítani. Ez természetes folyamat, tehát nyilván az egész világ, az egész társadalom átalakul, az információhoz való jutás átalakul, illetve hát ugye a generációk azok jönnek-mennek, és azért nagyon-nagyon nagy kihívás ez a könyvtárak számára, mert a feltörekvő generáció nő másba.
Fél tíztől ezzel, tehát a könyvtárakkal folytatjuk. SMS számunk 39666, ezen várjuk kérdéseiket, véleményüket, és aztán Viberen is. Tehát akkor először is a túlsúlyról. A túlsúly nem csupán esztétikai vagy egyéni probléma, hanem az egész társadalom gondja. Látják a különböző honlapokat, diéták, fogyókúrás tanácsok sorjáznak mindenhol, de egyelőre úgy tűnik, hogy nincs igazi megoldás. Az is gyakori persze, hogy az emberek fogynak, majd visszahíznak, ami hosszú távon még nehezebbé teszi a tartós súlycsökkenést. Sokan úgy gondolnak a fogyásra, mint egy küzdelemre a saját testük ellen, pedig ez valójában a szabadság visszanyerése, a pillanatnyi kényelem helyett hosszú távon kifizetődő tevékenység. Kobolák Attila dolgozta fel a témát.
Budapest egyik legnépszerűbb konditerméből jött ki. Mióta jár, milyen célokkal?
Most kezdtem újra egyébként. Életmódváltás, kicsit formástani szeretnék magamon, izmosodni, súlyt veszteni. Tetszem magamnak jobban, bizonyos ruhákba, illetve mondjuk úgy kilószámba, olyan mínusz 10 kiló környéke, az lenne az elsődleges cél most így.
Miért döntött úgy, hogy most újra kezdi?
Mérleg nem azt mutatja, amit szeretnék. Úgy voltam vele, hogy itt az idő elkezdeni, illetve barátnőm is motivál ebbe, ő is rendszeresen edz.
Ha nem lenne párja, akkor nem kezdte volna újra?
De egyébként akkor is azt gondolom, hogy motivációt a saját magamba kell megtalálni elsősorban, de most ez egy plusz motivációt és plusz kedvet ad az egészhez.
Nehéz erre rá koncentrálni?
Nehéz, azt gondolom. Nem is feltétlenül maga az edzés. Egyedül sokkal nehezebb. Én szerencsére egy barátommal járok, és így egymást is motiváljuk, de odafigyelni a többi tényezőre, mint például az étkezés, megfelelő mennyiségű alvás. Nekem mindig nehezebbek voltak, többet is nyom a latba az, hogy az ember hogyan étkezik és hogyan él, és az edzés az egy kisebb százalékát teszi ki ennek a dolognak.
De nem kötelező konditerembe vagy street workout helyekre járni ahhoz, hogy formálni tudjuk testünket. Az erdőkör végén állunk a 4 kilométeres táblánál, kiskutyájával kocogott. Ön is elfáradt annyira, mint kedvence?
Hát legalább annyira, ha nem jobban. Bár mi minden nap megtesszük ezt a 4 kilométeres túrát, van, hogy sétálva, van, hogy futva.
Miért jár ki minden nap?
Az egészség megőrzése a célom, ez a pihenés, ez az én idő, hogy kijövök a kutyával az erdőbe. A rendszeres sport, azt gondolom, hogy az egészséges életmód is a fogyás kulcsa. Mivel 50 fölött általában már mindenkin van egy kis túrát, túlsúly, így ezzel meg is lehet előzni, meg karban lehet tartani a testet.
Nehéz ezt folyamatosan csinálni?
Nem nehéz, hogyha az ember megszokja, akkor egy idő után már hiányérzete van, ha egy napot kihagy. Esős vagy havas, nagyon hideg időben nyilván sokkal nehezebb elindulni.
Mi kell ahhoz, hogy az ember hozzászokjon ehhez?
Hát az elején elszántság és akaraterő mindenképpen, aztán meg hozzászokunk, és már hiányzik, ha nem így van.
És a mozgás mellett az étkezésre is odafigyel?
Igen, igyekszem igyekszem odafigyelni, hiszen 50 fölött már hízékony az ember, igyekszem kevesebb szénhidrátot és több fehérjét fogyasztani.
Vajon hogy sikerült annak, aki már elérte célját, és lefogyott?
Én úgy fogytam le, hogy a sporthoz való szeretetemet ki tudtam mutatni ez a dolog felé, és ez segített a fogyásomhoz. Én labdarúgó vagyok, és igazából egy 3-4 éve volt az, hogy szerencsére átmentem egy ilyen változáson. Eléggé elkezdett zavarni a testemegem, illetve a kinézetem, és ezen szerettem volna változtatni.
Milyen buktatói voltak? Érezte úgy, hogy ez nem fog sikerülni?
Igazából az edzés függő volt, szerencsére azt nem éreztem, hogy nem fog sikerülni, mert nagyon jó az akaraterőm és a kitartásom, illetve az étkezés, ami eléggé be tudja folyásolni az ember fogyását.
Mi zavarta a legjobban a testét? Miért döntött úgy, hogy akkor most változtatni kell?
Igazából nem is a kültényezők zavartak, hanem saját magam bőrében nem éreztem jól magam.
És most hogy érzi magát?
Szerencsére, mivel változott a testem, már jól tudom magam érezni a bőrömben.
Szóval az elhízásról volt szó most Kobolák Attila riportjában. Európa szerte az egyik legnagyobb népegészségügyi kihívás, sőt azt hiszem, hogy az Amerikai Egyesült Államokban is az. De vajon betegségnek számít-e az elhízás, vagy inkább valamilyen életmódbeli állapot? Erre mit mondhatunk, majd mindjárt megtárgyaljuk ezt. Az Európai Elhízás elleni nap kapcsán visszatekintünk most arra, hogy hol tart ma Magyarország ebben a kérdésben, és milyen következményei vannak a túlsúlynak, és hogyan hat mindez a gazdaságra, az egészségügyi rendszerre. Szóval teljesen itt az életünkre. Itt van velünk a stúdióban Simonyi Gábor obezetológus, az Entimre Egyetemi Oktatókórház osztályvezető főorvosa, a Magyar Obezitológiai és Mozgásterápiás Társaság főtitkára. Jó napot kívánok önnek!
Jó napot kívánok, köszöntöm a kedves hallgatókat.
Na hát először is volt itt egy konferencia május végén. Vannak új szempontok, amelyek megjelentek ebben?
Igen, egy nagy európai kongresszus volt májusban Isztambulban, amelyben olyan új lehetőségek is előtérbe kerültek, amelyek a fogyás gyógyszeres lehetőségeit jelentősen kitágítják. Természetesen ezek még vizsgálati készítmények, ugyanakkor vannak már olyan forgalomba lévő hatóanyagok, amelyekkel szintén új eredmények kerültek bemutatásra, és ez kiszélesíti az elhízás kezelésének jelenlegi palettáját.
Jól értem, hogy most már nem csak arról beszélünk, hogy diéta, életmód, mozgás, hanem arról is, hogy injekciók, gyógyszerek?
Természetesen. Azt azért tudni kell, hogy az elhízás kezelésének az alapja mindig az életmódterápia, ahogy szerkesztő úr is mondta, a megfelelő kalória szegény diéta, illetve a mozgás. Ezen belül is nagyon fontos, hogy mennyire túlsúlyos az illető, mivel, ahogy itt a bevezetőben hallottuk, nem biztos, hogy mindenkit konditerembe kell küldeni ahhoz, hogy elkezdjen mozogni. Gondoljunk bele, hogy egy 140-150 kilós embernek még megmozzanni is nehéz, esetükben a séta, a tempós gyaloglás indításkor mindenképpen megfelelő.
Tehát azért az életmódról nem mondunk le, csak ez kiegészül valami mással. Nem lehet, hogy ez könnyelművé tesz majd bennünket, és azt mondjuk, hogy majd beadatok egy injekciót?
Igazából ez egy nagyon jó kérdés. Természetesen, amíg nem voltak ilyen készítményeink, akkor is végeztünk testtömegcsökkentő programokat a Szent Imre Egyetemi Oktatókórház Obezitológiai Centrumában. Ugyanakkor más lehetőségünk nem volt a diétán kívül. Természetesen azt nem lehet mondani, hogy diétával önmagában, illetve mozgással ne lehetne fogyni. Ezek a készítmények a fogyást hosszú folyamatát segítik, illetve olyan hatással vannak a szervezetre, amelyek csökkentik az étvágyat, javítják a telítettségérzést, tehát valakinek kevesebb étel is elég lesz, illetve megváltozik az étel preferenciájuk, miközben korábban mondjuk egy zsírosabb ételeket preferáltak, a gyógyszeres terápia hatására ez megszűnik, illetve más jellegű ételek preferációjára térnek át, ami a egészségesebb ételeket is jelenthet.
Mi van, hogy abban marad ez a kúra?
Természetesen a gyógyszeres kezelés abba hagyásakor a testtömeg visszatér. Ezért nem is szerettem mondani azt, hogy fogyókúra, mert a kúra ugye egy bizonyos időtart, amíg tart, és utána úgy szoktam mondani, hogy lesz, ami lesz. Hát ami lesz, ugye a testtömeg visszatér, és a jó effektus miatt a szervezet túlkompenzál, és hosszú távon a sikertelen fogyókúrákkal lehet a legjobban meghízni, ahogy ezt a mindennapi gyakorlatban is tapasztaljuk. Tehát Tehát nagyon fontos a testtömegcsökkentésre jelentkező betegeinkbe tudatosítani, hogy ez nem egy fogyókúra, hanem ugyanúgy, mint más krónikus, azaz időt betegség esetében, ahogy az elhízás is az, vagy például a magas vérnyomás betegség, a kettes típusú cukorbetegség, és még sorolhatnám, egy élethosszig tartó gondozást, kezelést igényel ahhoz, hogy eredményes legyen. Természetesen ez a szemlélet még nem honosodott meg, még a szakmai körökben sem, a betegek esetében pláne nem, és ezért nagyon sokat kell dolgoznunk, hogy ezt a szemléletet átültessük a mindennapi gyakorlatba.
Azt mondja, hogy élethosszig tartó gondozást igényel. Életmódban? Vagy gyógyszeresen is?
Elsősorban életmódban. A mai gyakorlat az, hogyha valakinek gyógyszeres segítséggel sikerül leadni egy jelentős kilót, tehát akár 10-20 kilót, ezután a gyógyszeres kezelést nem hirtelen hagyjuk abba, hanem fokozatosan csökkentjük, hogy a szervezet is hozzászokjon ahhoz, hogy most már gyógyszer nélkül is ugye megfelelően idézőjelben boldogulnia kell. Ez a túlsúlyos vagy elhízott betegnek is természetesen aktívan hozzá kell tennie a magáét. A testtömegcsökkentés alatt egy új életmódot kell kialakítani, és ezt az új életmódot kell akár gyógyszer nélkül is hosszú távon folytatni, ennek minden nehézségeivel és buktatóival természetesen.
Most ugye úgy kezdtünk beszélgetni, hogy a mostani konferenciáról beszélgetünk, ami Isztambulban volt. Ezek a gyógyszerek, amelyeket ott már említettek, ezek mikor lesznek kaphatók itt Magyarországon? Mikor fogják mondjuk önök felírni a kórházban? Vagy már most is felírják?
Részben már kaphatók ezek a készítmények. Tulajdonképpen ezek a készítmények a természetes bélhormon hatását utánozzák valamilyen módon. Van olyan készítmény, injekciós készítményekről beszélünk, amelyeket naponta kell adagolni, illetve vannak olyanok, amelyeket hetente kell adni. Ezek a hatásukkal, tulajdonképpen ez egy farmakológia, tehát gyógyszertani hatás, tehát jóval nagy adagban adagoljuk a betegeknek, mint amit a szervezet előállítana saját maga, és ezáltal jön létre az a kifejezett markáns hatás, ami az étvágyat csökkenti, a táplálék preferenciát befolyásolja, illetve vannak olyan készítmények, amelyek ezen túlmenően számos kedvező hatást gyakorolnak a szívérrendszeri kockázatot a hosszú távon, illetve van jelenleg egy olyan készítmény, természetesen itt nem szeretném nevesíteni, amelynek olyan vizsgálati eredményei láttak napvilágot, ha nem is most, de 3 évvel ezelőtt, amelyek azt bizonyítják, hogy már meglévő különböző szívérrendszeri betegségben szenvedők esetében a testtömegcsökkentéstől függetlenül hosszú távon mérséklik az újabb szívérrendszeri kockázatokat, ami a másodlagos megelőzésben ezeknél a betegeknél igen nagy jelentőségű.
Érkeznek közben az SMS-ek elég szép számban. Azt írja az egyik hallgatónk, hogy mi a tanács kisgyermekes anyáknak. Esély sincs a normális olvásra, hiába főzöm egészséges ételeket, a gyerekek mellett zaklatott az étkezést, egész nap teszek-veszek, kertészkedünk, mégis óriási hasam nőtt.
Igen, hát ez a mindennapi probléma, hogy a szülés után bizonyos kiló fönnmarad a hölgyek esetében. Nagyon fontos, itt is az életmód megváltoztatása. Nagyon tudom, nagyon átérzem a kedves hallgatónak az esetét, tekintettel arra, hogy azért egy kisgyermek felnevelése során azért nagyon kevés figyelem jut a nőre, saját magára. Ugyanakkor ebben az esetben mégiscsak valamilyen szisztémát kellene a napi táplálkozásába bevinni a mindennapokban, ami azt jelenti, hogy a mozgáson kívül, mert sajnos önmagában a mozgás az nem csökkenti megfelelően a testtömeget, hanem egy megfelelő táplálkozásra, diétára kell odafigyelni. Ezen belül nagyon fontos a kalória számolás, mert hogyha valaki komolyan veszi, akkor sajnos el kell kezdeni a kalóriákat számolni, és hölgyek esetében egy napi 1200 kilokalória bevitel biztosít ambuláns, tehát járóbeteg vagy otthoni körülmények között egy fenntartható és egy hosszú távú testtömegcsökkentés. Természetesen ez nem előzi meg azt, hogy előtte egy megfelelő laborvizsgálatra menjen el az illető, kérjen orvosi tanácsot olyan obezitológustól, vagy elhízás kezelésben jártas endokrinológustól, aki megfelelő tanácsokat tud adni, és megfelelő útra tudja helyezni a diétás tanácsokat is.
Hol találhatjuk meg ezeket a szakembereket? Ott vannak, nem tudom, hogy honnan érkezett az SMS, lehet, hogy valahonnan vidékről, és nem Budapestről. Hogyha Budapest, akkor mondanám, hogy menjen be a Szent Imre kórházba önökhöz. Igen. Vagy házi orvos, vagy vidéki központokban is megtalálhatók ezek a szakemberek?
Igen, jelenleg, mint országos centrum, bárhonnan fogadjuk a betegeket, de ez emellett éppen most van folyamatban az országos obezitológiai ellátó rendszernek a kialakítása, illetve akkreditációja, és talán ez befejeződik őszre, amikor a honlapunkon, a www.momot.hu, ez a társaság honlapja, nyilvánossá tesszük ezeket az ellátóhelyeket, és mindenki tájékozódni tud azokról a helyekről, ahol vannak szakképesített obezitológusok, és hozzájuk bátran fordulhat segítséget. Természetesen ez egy hosszabb folyamat lesz, mint amíg országos szinten kialakul ez a hálózat, de a kezdeti lépéseket már megtettük, illetve őszre ennek meg lesznek az eredményei is.
Azt mondja, hogy én is túlsúlyjal küzdök, így egy másik hallgatónk, szeretnék lefogyni, de fogalmam sincs hogyan, nem tudom, mit tehetnék. Életmód változtatásra semmi esélyem, képtelennék rá, írja egy férfi hallgatónk.
Igen, hát nagyon fontos a megfelelő motiváció, tehát anélkül senki sem fog lefogyni, hogy nem lenne egy olyan belső és kemény elhatározása, ami nem egyszeri alkalomra szól, hanem egy hosszú távú elkötelezettséget igényel a testtömegcsökkentés után. Nagyon sokszor mi is találkozunk olyan betegekkel, aki bejön hozzánk, és azt mondja, hogy doktor úr, adjon nekem valamit, amitől lefogyok. Tehát ez a beteg nem fog lefogyni. Tehát minden esetben egy nagyon aktív közreműködésre van szükség, és tehát ugye azt szoktam mondani, hogy minden fejben dől el, és amíg ez az elhatározás nem születik meg, addig nincsen siker, és a kedves hallgatónak is ezt javasolom, hogy amikor megvan ez az elhatározás, akkor akár a kórházunk ambulanciáját is megkeresheti, hogy egy szakképzett testtömegcsökkentő program során elindítsuk a megfelelő útra.
Magyarországon, ugye most mondja, hogy most épül ki ez az országos hálózat, hát ugye azért évtizedek óta ez nagy probléma már Magyarországon, a túlsúly. Egy kicsit nem megkésett az országos hálózat kialakítása?
Természetesen igaza van ennek. 10-20 évvel ezelőtt is megtörténhetett volna. Ugyanakkor, hogy mégis csak egy kicsit védjem a mundérunkat, hogy mostanra jelentek meg Magyarországon is azok a hatásos gyógyszerek, készítmények, amelyel tulajdonképpen nagyon sok beteg keresi meg az különböző ellátóhelyeket, kér segítséget a fogyásban, és tulajdonképpen ennek a jelenlegi megnövekedett igénynek szeretnénk eleget tenni, hogy az ellátó rendszert is ehhez megemeljük, felemeljük, hogy a betegek országosan találjanak tényleg orvosilag megalapozott és nem csodaszereket igénylő megfelelő szintű ellátóhelyeket.
Orvosi szempontból, de azért közérthetően, hogy lehet azt egyszerűen megfogalmazni néhány mondatban, hogy mi történik a szervezetben a fogyáskor valójában?
A fogyáskor nagyon sok minden történik. Orvosilag azt kell mondjam, hogy a fogyás egy jelentős stresszt jelent a szervezet számára, mivel a szervezet arra van programozva, hogy egyrészt a megtartott kilókat minden körülmények között megtartsa, és ezért is nehéz hosszú távon a fogyás. Tehát azt tapasztaljuk, hogy akár egy fél éves, egy éves fogyás után ellapul a testtömeg csökkenés görbéje, ami azt jelenti, hogy ezt követően akár diétával, akár gyógyszerrel további fogyás nem következik be. Ezt tartjuk most súlytartó fázisnak. Ezen kívül a szervezet lecsökkenti az alapanyag cseréjét, ami azt jelenti, hogy takarékra állítja magát, hogy a kevesebb kalóriával is a hasonló energiaforgalmat tudjon produkálni, és a szervezet természetesen ebben az esetben égeti a tartalékot, és hát a tartalék a zsír. Az izomból is történik fogyás, súlycsökkenés esetén, és a mozgás, a rezisztencia edzés, vagy másképpen a kondizás azt segíti, hogy ne az izomból fogyjunk, vagy az izomból kevésbé fogyjunk, és dominálóan a zsírból adjuk le a kilókat. És ez a zsír, zsíron belül is nagyon fontos, hogy a hasi zsír csökkenjen, mivel élettani szempontból ez termeli azokat a veszélyes anyagokat, amelyek hosszú távon a különböző szívérendszeri betegség kialakulására felelősek.
Ilyenkor, tehát az anyagcsere megváltozik, akkor ehhez hozzá tud szokni a szervezet, és ez a magyarázata annak, hogyha van egy fogyókúra, ugye az életmódváltozás az nem fogyókúra, ugye ezt állapította meg az előbb, az egy életmódváltozás, és az hosszú távú hatásokat hoz. De hogyha kúraszerűen csináljuk, és van egy ilyen fogyókúra, ami stressz a szervezetnek, utána erre úgy reagál, hogy amikor beállunk egy normál szintre, akkor újra elkezd visszagyarapodni. Ez a magyarázat?
Ez így van, tehát ez a szívják orvosi nyelven metabolikus adaptációnak, ami egy alacsonyabb alacserével jár. Tehát ez a hátulütője annak, hogy hosszú távon, ha valaki visszatér a korábbi étrendjére, az alapanyag alacsonyabb alapcsere miatt a súly visszatér. A mozgással ezt lehet megelőzni többek között, nem csak az izomvesztés, hanem a mozgás az alapanyag cserét felpörgeti, és ezért a bevitt kalóriák gyorsabban égnek el. Ugyanakkor azt is tudni kell, hogy ez a táplálék szabályozás az agyban dől el, hogy most mi elég, kinek mennyi súlyára emlékszik a szervezet, és nagyon hosszú időnek, 2-3 évnek is el kell tenni ahhoz, hogy az agyban ez a kis beállítódási pont már leálljon arra a szintre, amilyen szinten van az illető. Tehát ezt az időtartamot kell valahogy kibírnia a testtömegcsökkentést követően a súlytartás fázisában az illető, hogy hosszú távon ne hízzon vissza az illető.
Tudjuk ezt az agyi folyamatot valamiképpen befolyásolni, hogy ez lerövidüljön ez az idő, vagy hatásosabb legyen a gondolkodásunk?
Jelenleg nincsenek ilyen készítmények, amelyek ezeket befolyásolják.
Bocsánat, én nem is csak készítményekre gondoltam, hanem valamiféle meditációs, vagy bármilyen ilyen tudatbefolyásoló tornák, és jóga módszerek, és a többik.
Természetesen ezek nagyon hasznosak a mindennapokban, ugyanakkor nincsenek ilyen vizsgálatok jelenleg, amelyek ezt igazolnák, hogy ezek a tényleg nagyon, mindennapokban nagyon hasznos gyakorlatok, akár egy jóga gyakorlat, vagy valaki elmegy mozogni, ezek hosszú távon hogyan befolyásolják ezt a tömeg szabályozási pontot, de mindenképpen egyébként is hasznosak ezek a beavatkozások vagy dolgok.
Érkezik itt egy jó tanács, azt mondja, a legnagyobb segítség az, írja a hallgatónk, ha az ember szembesül azzal, hogy egy adag étel, nasi, mennyi kalóriát viszel a napi keretből. Vannak erre nagyon jó programok. Én 11 kilót fogytam egy év alatt, és tartom. Az emberek nem akarják az evést korlátozni, irtósokat esznek, és folyamatosan 11 kiló egy év alatt is tartja, ez kúraszerűnek minősül, vagy pedig azért ez már életmódváltozás?
Hát ez már életmódváltozásnak minősül, mert a kúra az általában rövid ideig tart. Tehát, hogyha azt mondja valaki, hogy én most csinálok egy fogyókúrát, akkor az 3 hónapnál nem szokott tovább tartani. Főleg a hölgyek esetében látjuk, hogy tavasszal elkezdenek fogyókúrázni, azért, hogy nyárra csinosabbak legyenek a tavalyi fürdőruhába, és beleférjenek. Ezt minden napokban tapasztaljuk, ugyanakkor szeretném hangsúlyozni, hogy egy hosszú távú elkötelezettség és egy hosszú távú testtömegmenedzsmentre gondozásra van szükség ahhoz, hogy az eredmények meglegyenek.
És ez jó módszer lehet, hogy vannak programok, megnézem, mennyi az étel, számolok, elvitte, leállok.
Így van, tehát nagyon-nagyon sok program van, például az okostányér, kalóriabázis, tehát ezek szabadon hozzáférhető ingyenes programok, amelyekkel az illető tájékozódhat a táplálékbevitel kalóriájáról, mert nagyon sokan ugye, ezeket nem is veszik figyelembe, illetve azt hiszik, hogy hát most megeszek egy marék pisztáciát, hát az semmi, mert csak ilyen kis picike kis dolgokból áll, holott ezeknek rengeteg a kalóriatartalmuk, és hogyha nap folyamán ezeket összeadjuk, akkor bizony akár kétszerese is kijön a szükséges napi kalóriabevitelnek.
Tulajdonképpen már lejárt az időnk, de ezt mindenképpen meg kell még kérdeznem öntől. Azt írja az egyik hallgatónk, hogy életmód és műszakváltások megölik a diétát. Tehát mi a műszakváltások és a munkarend megöli a diétát, ezt mondja a hallgatónk. Ebben azért van némi igazság, hogyha valaki rendszertelenül dolgozik, akkor nagyon nehéz rendszeres életet élni.
Így van, ezzel teljesen egyetértek. Nekem is van több olyan betegem, aki több műszakos munkarendben dolgozik, és náluk én is látom, hogy nagyon nehéz a testőmenedzsment. Természetesen ebben az esetben is azért a 24 órás kalóriabevitel szabályozható, és igazából, hogyha ezt valamely módon meg tudják tenni, akkor azért a siker sem maradhat el.
Nagyon szépen köszönöm önnek, köszönöm, hogy elmondta nekünk mindezt. Kedves hallgatóink, az elmúlt percekben Simonyi Gábor obezitológussal beszélgettem. Hát a fogyásról, hogy hogy tudunk hatásosan fogyni, és mikor lesz a fogyókúrából már életmódváltás. Még egyszer a honlap címet
www.momot.hu.
Itt tudnak továbbra is tájékozódni. Nagyon szépen köszönöm önnek, most 9:30 elmúlt, közel 2 perccel a legfrissebb hírekkel folytatjuk. Krónika következik 2 percben, a mikrofonnál Szlotta Judit.
Egy ukrán drón lezuhanó roncsai okoztak tüzet egy olajbázison Dél-Oroszországban. A támadásban senki sem sérült meg. Ugyancsak egy ukrán drón okozott kárt a moszkvai olajfeldolgozó üzemben. Az orosz védelmi minisztérium közölte, hogy a légvédelem az éjszaka folyamán több mint 170 ukrán drónt semmisített meg 15 régió, valamint az Azovi és a Fekete-tenger felett. Nagy Imre miniszterelnök és mártír társai 1989-es újratemetésének napjára emlékezett az országgyűlés. A mai rendkívüli ülésen a képviselők megvitatják az Európai Uniós források hozzáféréséhez szükséges egyes törvények módosítását. Rektorokkal egyeztetett a felsőoktatás alapítványi rendszerének átalakításáról az oktatási és gyermekügyi miniszter. Lannert Judit Facebook oldalán azt írta, elkezdték a párbeszédet a közérdekű vagyonkezelő alapítványok rendszerének kivezetéséről és az egyetemi autonómia helyreállításáról. A tárcavezető hozzátette, a tervezett változásoknak köszönhetően a magyar hallgatók, oktatók és kutatók újra részt vehetnek majd az Erasmus és a Horizon programokban. Dubájban fogtak el egy magyar áfacsalót, aki a gyanú szerint egy mobiltelefonokkal üzletelő bűnbanda tagja volt. A csalók 2 év alatt 5,5 milliárd forint kárt okoztak a költségvetésnek. Az elfogott férfi ellen költségvetési csalás miatt folyik eljárás. A Szegedi Járásbíróság elrendelte letartóztatását. A fátyol és gomoly felhők mellett sok napsütés várható, majd este nyugat felől beborul az ég. Napközben csak elvétve, este nagyobb eséllyel alakulhatnak ki záporok, zivatarok. A szél helyenként megélénkülhet. Napközben 24-28, este 14-20 fok lesz.
Délelőtt. A Kossuth Rádió szolgáltató magazinja. A műsorvezető Horváth Szilárd.
Most pedig könyvtári kihívással folytatjuk. Mindjárt meg is látjuk, hogy mi ez, mit jelent pontosan a könyvtári kihívás. Annyit elárulok, hogy tavaly ősszel indult el ez a program. A cél pedig a bibliotékák és az olvasás népszerűsítése, és az, hogy a nyilvános kölcsönző intézmények növeljék a látogatószámot és a kölcsönzések számát is egyben. Országosan meglehetősen sokan csatlakoztak a programhoz, például a Veszprémi Eötvös Károly megyei könyvtár. Felszegi Csaba riportja következik.
A Gutenberg galaxis hanyatlásáról beszél mindenki, de hát tele vannak a könyvtárok, tehát miért kell népszerűsíteni? Olvasnak az emberek, vagy nem?
Alapvetően a Gutenberg galaxisnak a elhullásáról beszélünk már a tévé megjelenése óta, aztán nyilván az internet az egy nagyon nagy robbanás volt.
Orosz Sándor, a Veszprémi Eötvös Károly könyvtár igazgató helyettese.
Valóban csökkennek a számok, tehát hogyha a hosszú távú számsorokat vizsgáljuk, akkor azért csökkennek, viszont azért szeretnénk legalább a csökkenés tempóját megállítani, vagy lassítani. Ez természetes folyamat, tehát nyilván az egész világ, az egész társadalom átalakul, az információhoz való jutás átalakul, de alapvetően ezt a kemény magus tábot, magot szeretnék megtartani a könyvtárak, és alapvetően ez a legfőbb cél, illetve hát ugye a generációk azok jönnek, mennek, és azért nagyon-nagyon nagy kihívás ez a könyvtárak számára, mert a feltörekvő generáció nő másba. Tehát most még meg tudjuk lovogolni a 20-30 évvel ezelőtt, itt már aki most 70 éves, az 30 éve is már 40 éves, akkor a könyvtár használó volt, az is maradt.
De hát a digitális világ fiataljait behozni, hát talán ez a legnagyobb kihívás?
Alapvetően
a könyvtári kihívás.
A könyvtárak számára ez a legnagyobb kihívás valóban. Egyébként általános tendencia az, hogy az óvodákat, az iskolákat, az alsótagozatokat elérik a könyvtárosok, sikerül még az iskolákon és a rendszeren keresztül behozni a gyermekeket, a gyerekeket, akik aztán később vagy olvasók maradnak, vagy a szülőkkel is járnak. A felső tagozattól kezdjük el elveszíteni. Nyilván ez generációs dolog is. Ez régen is ugyanígy volt, csak az arányokból többből veszítettük el, akkor nem volt annyira érzékelhető. Ez a nagyon nagy kihívás, és alapvetően a könyvtári kihívásnál is mi is erre próbáltunk összpontosítani, hogy pontosan ezt a generációt megszólító rendezvénysorozataink legyenek, és rendezvényeink legyenek. Mi elsősorban egyébként a korábbi megszokott rendezvényeinket próbáltuk egy kicsit átszabni, vagy egy kicsit tényleg erre a generációra szabni. Nyilván nem menekülhetünk el, föl kellett nekünk is ülni a mesterséges intelligencia vonatára, és ezzel foglalkozni a közösség médiának az arágaival, amikkel eddig kevésbé foglalkoztak a könyvtárak, azokkal is muszáj foglalkoznunk. Most próbálunk például a reklámfilmeket, amikbe bevonjuk a fiatalokat, mert ne én találjam ki, vagy nem itt találjuk ki, hogy mi kell nekik, és alapvetően ezt a célt szolgálják ezek a programok. Emellett természetesen megvoltak azok a hagyományos írósok találkozónk, amik korábban, megvoltak azok a gyerekprogramjaink, amik korábban megvoltak, tehát ezeket próbáltuk az elmúlt fél évben egy kicsit valamilyen metódusra, hogy valami ívre fölfűzni. Tehát alapvetően nagyon különleges és újdonságokat mi nem hoztunk be, inkább csak megpróbáltuk egy kicsit koncentráltabban, legalábbis erre az időszakra koncentráltabban elhelyezni ezeket a programokat.
És akkor a tapasztalat?
A tapasztalat a tavalyakhoz képest van egy kicsit növekedés bizonyos mutatókban.
Hát akkor ez jó hír, azért mégiscsak.
Alapvetően azt gondolom, igen, hogy jól dolgoztunk és jól dolgoztak a kollégák. Nyilván most ennek a fél évnek a tükre, ez csak egy tükör lesz, az évvégi statisztikai adatok, amikor egészben látjuk mindent, de azért is dolgozunk, hogyha a másik oldalon növeljük, legalább ne csökkenés ne legyen végén.
Megnézzük médiát, a könyvtárakat és a könyvtári kihívást egy kicsit alaposabban is. De a könyvtárakról ugye elég sokan még mindig úgy gondolkodunk, hogy ezek egy csendes olvasótermek, ahol a könyvek között halk léptekkel járunk. De hát az elmúlt években, ahogy már haladták is, ezek a terek egy kicsit más szerepet is kaptak. Közösségi találkozóhelyek, meg tanulási központok, meg kulturális programok otthonai lettek. És most nézzük meg a könyvtári kihívást, hívtunk hozzá szakembereket, Bajnok Tamarát, az Országos Széchenyi Könyvtár Könyvtári Intézet könyvtári minőségfejlesztési osztályának vezetőjét. Jó napot kívánok! És Mészáros Tamást, az Országos Széchenyi Könyvtár általános főigazgatóhelyettesét. Jó napot kívánok!
Jó napot kívánok!
No hát akkor mi ez a könyvtári kihívás?
Alapvetően a könyvtári kihívás pályázat azt a célt szolgálja, hogy kicsit a könyvtárak számára egy olyan lehetőséget biztosítsunk, aminek a keretén belül meg tudják mutatni saját magukat, meg tudják mutatni azt, hogy hogyan tudják növelni a látogatóknak a számát, a kölcsönzések számát a könyvtárban, illetve milyen innovatív eljárásokat tudnak kidolgozni arra vonatkozóan, hogy minél több látogatót, minél több olvasót vonzanak be a könyvtárukba.
Miben kell fejleszteni a könyvtárak minőségét? Mi ma egyáltalán a könyvtár minőségén? Azt gondolom, hogy régen, mondjuk 30-40 éve, az elég régen volt már, akkor biztosan az volt, hogy minél magasabb szinten tudják kiszolgálni azt az embert, aki bemegy oda olvasni, vagy kölcsönözni könyvet.
Most, ez ma is így van.
Ez ma is így van. De mi társult hozzá?
A modern technológia társult hozzá, illetve az a szemlélet, hogy a könyvtáraknak követniük kell a használói változásokat, az olvasás változását, a tartalomfogyasztás változását, és alkalmazkodni kell ezekhez a kihívásokhoz.
De ott vannak a könyvtáraink a saját személyes számítógépünkön. Hát ma szinte minden megtalálható már a neten, nem?
Ez nem teljesen így van. Ez az egyik, amit általában
mennyire
el
nincs
kell
így,
mondani.
Akkor ezt majd beszéljük meg, jó?
A másik pedig az, hogy a szakértelem az, ami nagyon fontos a könyvtáraknál, illetve látunk egy olyan változást, hogy a könyvtárakban a használók kifejezetten igénylik a személyes kapcsolatokat. Nem csak egymással, hanem a könyvtáros szakemberekkel is.
Hát igen, mondjuk a kapcsolat az az életünk alapja és erőforrás is, méghozzá nagyon nagy mértékben, és ez a digitális világ sok ilyen kapcsolatot kivett, valódi kapcsolatot kivett az életünkből.
Így van,
ez
de
is egy ilyen...
így van, de mi most azon dolgozunk, és a könyvtári kihívás is nagyon jó példa erre, hogy összefogással, kreatív energiákkal nagyon nagy eredményeket lehet elérni.
Mi volt az a probléma, amire reagálnia kellett ennek a programnak?
Pontosan az, amit fel is vetett tulajdonképpen, ugye mi a képünk alapvetően egy könyvtárról. Információhoz hozzájut, könyvekhez hozzájut az ember, és ugye említette, hogy a digitális világban, az interneten nagyon-nagyon sok minden elérhető.
Azt mondtam, hogy szinte minden, de szinte aztán minden. Mondták, hogy nem, úgyhogy tényleg erről beszéljünk majd, hogy mi minden nem érhető el.
Valóban egyébként mi ezen dolgozunk, hogy egyre több minden elérhető legyen.
Tehát a könyvtár is dolgozik az, hogy több van. Minden elérhető legyen. Nincs ebben egy kis ellentmondás, hogy akkor nem mennek be annyira a könyvtárba, otthonról is megtalálják?
Tulajdonképpen azt lehet mondani, hogy a könyvtáraknak a szerepe valamelyest változott az elmúlt évtizedekben. Egyrésztről az információhoz való hozzáférés biztosítása alapvetően fontos a könyvtárak számára. Ugyanakkor emellett azt lehet mondani, hogy egy olyan teret, egy olyan harmadik helyet kell biztosítani az olvasók, felhasználók számára, ahol el tudják tölteni a szabad idejüket. Tehát olyan programokat, olyan kulturális programokat biztosítani, egy olyan közeget, ahova bárki bármikor be tud menni, el tudja tölteni a szabad idejét, és hozzáfér bármilyen olyan információhoz rendszerezett, rendezett formában, ami mondjuk az interneten egy nagy kusza egész, azt a könyvtár tudja biztosítani rendszerezett formában az olvasók számára.
Mi az, ami egyébként nincs meg a neten, és a könyvtárban megvan?
Hát azt lehet mondani, hogy a könyvtár, most például, hogyha a Nemzeti Könyvtárt vesszük, a Nemzeti Könyvtár tulajdonképpen gyűjti a teljes magyar írott kulturális örökségünket. Említettem ennek azt, hogy dolgozunk azon, hogy minél több minden legyen az interneten. Digitalizálás az nálunk az elmúlt években kifejezetten nagy léptékben valósul meg. Ugyanakkor azt lehet mondani, hogy ez a teljes írott magyar kulturális örökség, amit a Nemzeti Könyvtár őriz, ez nagyságrendileg egy 900 millió oldalnyi dokumentumanyag. Ennek töredéke érhető el az interneten.
Igen, és ugye azt is érdemes hozzátennünk, hogy 2023-ból származik szerintem egy ilyen vizsgálat, és aztán utána, mintha tavaly lett volna, amikor az ELTE szakemberei is megnézték ezeket a dolgokat, hogy milyen papíron olvasni valamit, és milyen digitálisan olvasni. És a digitális olvasásnak egy ilyen 15-30% közöttivel volt rosszabb a hatékonysága. Tehát ezt is mondhatjuk akkor még előnyként, hogy érdemes bemenni a könyvtárba, mert az hasznosabb lesz, mert papíron olvasni jobb.
Valóban azt látjuk, hogy az olvasók esetén mutatkozik ez az igény, hogy klasszikus értelemben szeretnének kezükbe fogni egy könyvet és úgy olvasni. Ennek nyilvánvalóan egészen más érzés biztosít az olvasók számára, mint digitálisan olvasni. Tehát igény az van, és azt lehet mondani, hogy a könyvkiadás is tulajdonképpen nem csökkent, sőt azt lehet mondani, hogy az elmúlt évtizedekben sokkal több új könyv jelenik meg írott, nyomtatott formában, kisebb példányszámban, mint mondjuk a 60-as, 70-es vagy a 80-as években, de sokkal több könyv jelenik meg.
Jönnek ám közben a könyvtár támogató üzenetek. Azt mondja, hogy a neten nincs meg a szűrés lehetősége, azaz, hogy mi igaz és mi butaság, más szóval írják. Már nem lehet eligazodni a könyvtárban, mégiscsak nagyobb az esély a valódi tartalomra.
Ez így van, a könyvtáros szakemberek erre igen nagyon odafigyelnek, és talán azt kell még kiemelni, hogy a könyvtárosok ismerik a saját olvasóikat, tehát pontosan tudják, hogy az adott olvasónak milyen igényei vannak, milyen könyveket szeret, milyen típusú információkra éhes, és hát nagyon jól ki tudják elégíteni ezeket az olvasói igényeket.
Csak megjegyzem, nem akarom védeni a digitális világot, távol álljon tőlem, de az algoritmusok is elég jól csinálják ezt.
Így van, de nem beszélget önnel.
Itt a mesterséges munkai beszélgetés.
Igen, de a személyes kapcsolat.
A személyes kapcsolat hiányzik.
Igen, meg a könyvtáros esetleg mond nekem ellent, a mesterséges intelligencia nem fog, ő mindenben támogatni fog, akkor is, hogyha butaságot akarok. No, hát akkor nézzük meg. Borsos György van itt velünk, a Lepsényi Könyvtár igazgatója. Jó napot kívánok önnek!
Jó napot kívánok, üdvözlöm a rádió hallgatóit!
Ugye itt a könyvtári kihívás programok egyik nagyon fontos sajátossága, hogy nem abszolút összehasonlítások vannak benne, hanem saját teljesítményekhez viszonyított fejlődést néz. Ez eléggé fontos, mert ugye így a kisebb könyvtárak is kaphatnak motivációt, nem csak a nagy intézmények. Ön, ha jól tudom, Lepsény olyan 3000-es község lehet, ugye?
Igen, 3200 fő lakik megközelítve a településen.
Mi az, ami fontos volt ebben a könyvtári kihívásban? Nemrég egyébként önöknél volt az országos Széchenyi könyvtári igazgatója is. Mit erősített
igen.
meg?
Igen, a május 31-én zárult a könyvtári kihívás, és mi gondoltunk egy nagyot, hogy ha már Lepsényi idén 800 éves település, akkor méltó módon le tudnánk zárni a könyvtári kihívást, ha a főigazgató úr jelen lenne, és elfogadta a meghívásunkat, és aktívan részt vett ezen a családi, illetve a könyvtári napunkon.
Mi a könyvtár szerepe? Hogy definiálták magukat ezen a településen, Lepsényben?
A könyvtár mindig igazából központi szerepet játszott Lepsényi kulturális életében. Egyrészt a település központjában található, rendkívül jó megközelítő lehetősége van, és a kezdetek óta a kultúra a központja, bár egy kicsit az utóbbi években Covid-járványnak köszönhetően talán csökkent is a beiratkozott, illetve a felhasználók száma, de most a könyvtári kihívás hatására óriásit ugrott a minden tekintetben az adataink, a felhasználók.
Mit tettek hozzá? Mi volt az?
Mi abból indultunk ki, hogy egy stratégiai tervet dolgoztunk ki, és azt szerettünk volna megmutatni, hogy ha egyszer Lepsény 800 éves, akkor Lepsény örökségét, jelenét szeretnénk a könyvtára párhuzamosan megmutatni, és mindenfajta rendezvényt, amit a település rendezett, vagy mi rendeztünk, összhangba hoztuk a könyvtári rendezvényekkel, amit könyvekkel, illetve különféle társ rendezvényekkel társítottunk, illetve nagyon jó kapcsolatot alakítottunk ki a helyi iskolásokkal, óvodásokkal, akik szintén magukével tették ezt a pályázati felhívást.
Ja, azt mondta a kollégám, aki járt önöknél, hogy önök szerint Shakespeare is Lepsényi volt, és hogy Toldi kardja is ott van a könyvtárban és egyebek, tehát hogy azért voltak becsalogatásra alkalmas különböző gondolataik vagy ötleteik.
Igen, ugye az, hogy a könyvtár bevonza az olvasókat, nagyon kreatívnak kell lenni a könyvtárosnak, hogyha szívé viseli az ügyét, és mi a kihívás mind három kategóriába indultunk, és úgy gondoltunk azt, hogy az alapkategória teljesüljön, így a kreatív külön kategóriába indulva olyan ötleteket dolgoztunk ki, amely kapcsolódik is Lepsény történetéhez, illetve nem is. Ilyen volt ugye, hogy megállapítottuk a könyvtárba érkező brit tudósokkal, hogy William Shakespeare Lepsényi születésű volt, Lángyalázó Vilmos néven született, és ezt feldolgoztuk a gyerekekkel, ezzel promotáltuk William Shakespeare műveit, van egy dráma tagozat az iskolában, meg is ugrott a Róma és Júlia makrancos kölcsönzési mutatója, illetve Toldi Miklós kardjához is van Lepsényi hiteles adatunk, ugyanis Nagy Lajos 1380-ban Lepsénybe keltezett egy oklevelet, és mi ezt társítottuk Toldi Miklós állítólag hitelesített diszkardjával, amit a gyerekek kipróbálták, eljátszották Toldi Miklós Petrencés úr próbáját, a Malonkő próbáját, és akkor ezáltal próbáltuk például a Toldi Miklós kötelező olvasmányt népszerűsíteni, a gyerekek körülbelül elfogadhatóbbá tenni.
Ezek után meg sem kérdezem, hogy hogyan lehet bevonzani a lakosságot, mert éppen elmondta, hogy hogy lehet bevonzani. Milyen életkorban, gyerekkorban kell megfogni őket, hogy később is visszatérjenek, aztán majd a gyerekeikkel is?
Én úgy gondolom, most már az évek óta a tapasztalat, hogy már óvodáskorban el kell kezdeni. Nagyon jó a kapcsolatunk szintén az óvodával, 5 csoport található, és minden hónapban legalább 1 vagy 2 csoport átjön. Könyvekről beszélgetünk, régi klasszikus diafilmeket nézegetünk, és akkor ezt interaktív módon a gyerekekkel megbeszéljük. Igénylik ezt a beszélgetést, ezt az újfajta megközelítést, illetve ha már ők rendszeresen járnak, akkor amikor felkerülnek iskolába, már nagyobb eséllyel lesznek könyvtár tagok, illetve felhasználók.
Ilyen típusú ötletek, mint amiket elmondott, meg sok személyes kapcsolat, ez a kis könyvtároknak a jövője?
Szerintem igen. Egyrészt kell az, hogy az embert, a könyvtáros elfogadja a település, ez a legfontosabb. Másrészt a könyvtárosok szívén kell ügyelnie, illetve szívén kell tartania azt, hogy ismeri a települést, ismeri a település lakóit, és alkalmazkodjon a modernkor kihívásához, az egyes olvasók igényeihez, bár ugye mindenkit nem lehet megfelelő könyvekkel kielégíteni, de a többséget meg lehet, és mindig figyelni kell arra, hogy ott legyünk az élvonalban az emberek képzeletében, illetve tudatában.
Nagyon szépen köszönöm, hogy mindezt elmondta nekünk, és vissza is engedem, mert nem beszélgetünk tovább, mert a végén még egy jó ötlet lemarad itt a Lepsényeknél, igazán nem szeretném őket megfosztani ettől. Köszönöm szépen Borsos Györgynek a beszélgetést. Na hát, itt vannak az ötletek, ugye a minőség. Kapcsolat, és sok apró ötlet, amivel helybe lehet hozni. Shakespeare, ahogy Lepsény, úgy lehet éppen Salgó Tarján is.
Így van, teljes mértékben alá tudom támasztani a riportban elhangzottakat. Azt azért még el kell mondani, hogy második alkalommal hirdette meg a kulturális ágazat ezt a könyvtári kihívást, és tehát a tavalyi évben is volt már egy ilyen pályázat, és összesen a 2 év során közel 100 könyvtárban jártunk, tehát elmentünk vidékre, megnéztük, hogy ott milyen módokon próbálják ezeket az innovatív megoldásokat alkalmazni, és azt kell, hogy mondjam, hogy a kollégák kreativitása az egészen hihetetlen. Számos érdekes dologgal találkoztunk, például volt olyan könyvtár, ahol advent közelettével beköltöztek a könyvtárba a karácsonyi manók, és éjszaka mindenféle csínytevéseket végeztek, amit természetesen a könyvtárosok a közösségi média felületen bemutattak. Soha akkora nézettséget nem kapott a könyvtár média felülete, mint abban az időszakban, amikor ezeket nézték, és hát természetesen ez fizikai valójában is megvalósult, hiszen az emberek elmentek a könyvtárba, és megpróbálták nyomon követni a manóknak a csíntevéseit. Vagy például nem gondoltuk azt soha, hogy az evés, azaz olvasás népszerűsítés eszköze lehet. Főleg kis településeken gyakori az, hogy a helyi értékeket megőrizvén összegyűjtik a településre vonatkozó recepteket például, és egy olvasóklubot hoznak létre ezzel párhuzamosan, és ezeket a recepteket el is készítik, közösségi alkalmakat teremtenek, a hagyományőrzéshez is hozzájárulnak ezáltal, illetve a helyismerethez és a helytörténethez is. Nagyon fontos, hogy azt is meg kell jegyezni, hogy a könyvtári kihívás ugye nem csak számszerűsített adatokat ad, azért elmondanám, hogy a tavalyi évben ugye 370 könyvtár indult a pályázaton, és ezek a könyvtárak fél év alatt összesen több mint 50 000 új beiratkozót hoztak. ebből közel 20 ezer 14 éven aluli új beiratkozó volt, több mint 260 ezer fővel többen látogatták meg a könyvtárakat, mint az előző évben, illetve a kölcsönzések száma is több mint 250 000 darabbal nőtt ez alatt az időszak alatt.
Úgy érzem, hogy olyan időszakban vagyunk, amikor a történetek nagyon fontosak, ugye? És hogy a könyvtárak is jó, ha törekednek arra, hogy helyi történeteket, amelyek helyben motiválják az embereket, azokkal be lehet vonzani jól az embereket.
A közösségi alkalmak mindenféleképpen hihetetlen módon motiválják az embereket, és azt látjuk, különösen kiskönyvtáraknál, hogy megindul egyfajta nagyon erős kapcsolódás a könyvtárhoz, a könyvtároshoz. Egyébként pont arról beszéltünk, mielőtt beléptünk volna a stúdióba, hogy mennyire fontos a könyvtáros személye, a személyisége. Hogy, és itt a riportban is hallottuk, hogy a településnek el kell fogadnia a könyvtárosát, és bizalommal kell fordulnia hozzá. Ez egy nagyon fontos lépés ahhoz, hogy azon az adott településen kialakuljon egy olyan réteg, aki egyértelműen a könyvtár mellett áll és használja annaknak a szolgáltatásokat.
Beépítették már ezeket a tapasztalatokat könyvtáros képzésbe? Tehát, hogy egyfajta showment is képeznek a könyvtárosokkal?
Nem, azt nem gondolom, hogy feltétlenül showmennek kellene a könyvtárosnak, de tulajdonképpen a közösségnek, az adott közösségnek olyan szervesen része kell, hogy legyen a könyvtárnak. A közösség életében olyan szerepet kell vállalnia, hogy egyszerűen az emberek pontosan tudják, hogyha bármilyen program van, akkor a könyvtárba érdemes elmenni. És igen, valóban ez a showman hasonlat, ez egy érdekes dolog.
Ha úgy veszik, hogy közösségi összefogó, úgyis jó, tehát igen, fordíthatjuk igen. Így.
Abszolút. Tulajdonképpen minden korosztály számára kell valamilyen olyan kedvcsináló programot kitalálni. Nagyon fontos a proaktivitás, ezt tapasztaltuk, hogy hihetetlenül proaktívak és kreatívak a könyvtárosok, olyan dolgokat találnak ki, amivel tényleg meg tudják sokszorozni a látogatószámot, fel tudják kelteni az érdeklődést a könyvtárok iránt, és onnantól kezdve azt lehet mondani, hogy az emberek vissza-vissza fognak térni a könyvtárba.
Készül ebből egy adatbázis, ebből a könyvtári kihívásból? Tehát a könyvtárok meg tudják osztani egymással a jó tapasztalataikat?
Igen, a könyvtári intézet oldalán mindenki számára elérhető módon egy jó gyakorlatgyűjteményt építünk, amiben különböző szűrési feltételekkel, különböző módokon lehet keresgetni. Pillanatnyilag közel 150 jó gyakorlat van már fönt ebben az adatbázisban, és hát folyamatosan bővítjük.
Ugye ez Kárpát-medencei volt ez a pályázat, vagy hát ez a program, tehát határon túli könyvtárok is részt. Ez hasonlók a problémák, gondolom mindenhol, ugye? Ugyanaz a megoldás is.
Így van, 9 határon túli könyvtár pályázott az idén.
Felvidék, Erdély, Délvidék, melyik részekről? Vagy mindenhol?
Igen, Felvidék, Erdély, illetve Ukrajna.
Kárpát,
igen. És hát azt kell, hogy mondjam, hogy gyakorlatilag ugyanazokat a módszereket alkalmazzák, mint a magyarországi könyvtárak, és szerencsére ugyanolyan sikeresen.
Jövő, ezen az úton tovább. Közösségi hely, és nem csak dokumentumtár.
Azt gondolom, hogy igen, ez a közösségi hely, ez a úgynevezett harmadik helyszerep, ez kifejezetten fontos tud lenni a könyvtárak számára, ezt mindenképpen érdemes építeni a továbbiakban.
Nagyon szépen köszönöm, és nagyon jó munkát kívánok önöknek, és várjuk önöket vissza, hogy ezekről a tapasztalatokról beszéljünk, mert az mindenkinek jó, hogy a közösség van egy településen, és a könyvtár körül az még külön öröm. Köszönöm szépen Mészáros Tamásnak és Bajnok Tamarának, hogy rendelkezésünkre álltak.
Köszönjük.
12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám. Ismerje meg a Magyar Rádió Művészeti Együtteseinek új évadát. Rönő Kepuszon, Láng Dorottya, Pasztilcsák Polina, Barát Emőke, Ránki Dezső, Fejérvári Zoltán, Farkas Gábor, Alexander Lüken és további fantasztikus művészek a következő évad koncertjein is. Váltsa meg Vásári, Lehel, Dohnányi, Sapszon vagy Variációk bérletét.
Égő, szúró érzés, zsibbadás a végtagjaiban. Egyes B-vitaminok hiánya idegrendszeri tüneteket okozhat. A Neurogerlon filmtablettában a B1, B6 és B12 vitaminok együttesen nyújtanak támogatást az idegbántalmak kezelésében, hogy az idegrendszer ismét megfelelően működjön. Neurogerlon. Gondoskodjon idegrendszeréről. Vény nélkül kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a beteg tájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát, gyógyszerészét.
A zene több, mint hangok sorozata. Történet, vallomás és párbeszéd. A Bartók Rádió ajánlásával két koncerttel várjuk Önöket június 18-án a Doknányi Ernő Zenei Központban. 18 órakor évfordulós műsorunkban Fejes Krisztina és Polgár Éva zongora művésznők adnak elő négy kézre írott kompozíciókat a 270 éve született Wolfgang Amadeus Mozart műveiből. 20 órakor pedig Johannes Brahms két vonós szextetjét játsza a Szigeti Vonós négyes, Maxim Risanov méhegedű és Kokas Dóra Gordonka művésszel kiegészülve. A jegyek megvásárolhatók a jegymester.hu és a mediaclick.hu per Bartók weboldalon, valamint korlátozott számban az előadás előtt a helyszínen.
Reklámot hallottak. Délelőtt. A Kossuth Rádió szolgáltató magazinja.
10 óra múlt néhány másodperccel, a délelőtt rövidesen folytatódik, amiről még hallhatnak mai műsorunkban. Pénzügyi tudatosság rovatunkban a befektetési formákról lesz szó. Aztán a virtuális valóság sokak számára még mindig a videójátékok világát jelenti, pedig ma már jóval többről van szó. A VR technológia egyre több területen jelenik meg, a gyógyászatban, az oktatásban, az iparban, de mennyire képes ez a technológia valóban helyettesíteni a valóságot? Erről beszélgetünk fél 11 után. SMS számunk 39666, mindezekkel folytatjuk tehát, de most mindenekelőtt krónika következik. A mikrofonnál Szlotta Judit és Bőti Attila.
Krónika. A Kossuth Rádió hírműsora.
Jó napot kívánunk, főbb híreink először röviden.
37 éve volt Nagy Imre miniszterelnök és mártír társai újra temetése. A 301-es parcellában és az országgyűlésben is tartottak megemlékezést.
Ukrajna hivatalosan is megkezdte a csatlakozási tárgyalásokat az Európai Unióval.
Napos, felhős idő lesz ma, este viszont ismét kialakulhatnak záporok, zivatarok.
Következnek a részletek, a szerkesztő Kubicsek István. 37 évvel ezelőtt temették újra Nagy Imre miniszterelnököt és mártír társait.
Magyar Péter miniszterelnök Forsthoffer Ágnes házelnökkel és Ruf Bálint miniszterelnökséget vezető miniszterrel. Az új köztemető 301-es parcellájánál közösen helyezték el a megemlékezés virágait.
Az 1956-os és az 1989-es magyarok is nemet mondtak az őket megelőző évekre, évtizedekre. Bátor és naív ígéretet tettek arra, hogy minden más lesz. Nem az ő hibájuk, hogy ez nem vagy csak részben valósulhatott meg. Az 1956-os forradalom elbukott, az 1989-es rendszerváltás részben kudarcba fulladt. Mondta Magyar Péter miniszterelnök az országgyűlésben, ahol Nagy Imre miniszterelnök és mártírtársa 1989-es újra temetésének napjára emlékeztek.
A miniszterelnök hozzátette, nem egy emléknap dolga, hogy megértsük, miért történt mindez, azt azonban meg kell értenünk, hogy mit tanulhatunk az akkori fiataloktól. Magyar Péter az 1956-os forradalom történelmi tanulságai közül azt emelte ki, hogy Nagy Imre miniszterelnök a párt helyett a hazát és a szabadságvágyó fiatalokat választotta.
Jövendőlésében igaza volt. Kádárék hazahozták, társaival bíróság elé állították, és halálra ítélték. Bár a kivégzésen előestéjén feleségének írt levele soha nem került elő, de egy hónappal korábban ezt írta neki. Ha elpusztulok is, a nép majd győz, ez ápolt bennünket, az ő ügyéért estem el. Nagy Imre kegyelmet nem kért. 68 évvel ezelőtt, 1958. június 16-án hajnalban a budapesti Kisfogház udvarán kivégezték őt, Maléter Pált és Gimes Miklóst.
Itt a krónika.
Akár egy 300 milliárd dolláros újjáépítési alaphoz is hozzáférhet Irán, amennyiben tartja magát az Egyesült Államokkal kötött béke megállapodáshoz, jelentette ki az amerikai alelnök a vasárnap létrejött egyesség részleteit ismertetve.
J.D. Vance szerint a washingtoni kormány nyitott arra, hogy az öbölmenti országok koalíciója beruházzon a Perzsa államban, ám ennek szigorú feltétele az iráni nukleáris program teljes lezárása. Az alelnök hozzátette, hogy Washington a befagyasztott iráni vagyonok részleges feloldása mellett a szankciók ütemezett kivezetését is kilátásba helyezte. Az egyezményt várhatóan pénteken Genfben írják alá.
Ukrajna hivatalosan is megkezdte a csatlakozási tárgyalásokat az Európai Unióval.
Az ország EU ügyekért felelős miniszterelnök helyettese tegnap kormányközi konferencián ült tárgyalóasztalhoz Luxemburgban az unió illetékeseivel, köztük Marta Kos bővítési biztossal. A találkozón megnyitották az első tárgyalási fejezetet, amely a többi között az alapvető jogokat, a jogállamiságot és a közigazgatási reformot tartalmazza.
Egy ukrán drón lezuhanó roncsai okoztak tüzet egy olajbázison Dél-Oroszországban. A támadásban senki sem sérült meg.
Az orosz védelmi minisztérium közölte, hogy a légvédelem az éjszaka folyamán több mint 170 ukrán drónt semmisített meg, 15 régió, valamint az Azovi és a Fekete-tenger fölött. Több városban, köztük Moszkvában korlátozták a repülőterek forgalmát.
Magyarország a jelenlegi formájában továbbra is elutasítja az Európai Unió migrációs paktumát, ezért nem készített tagállami végrehajtási tervet, és a jövőben sem tervezi ilyen terv leadását, jelentette ki a belügyminiszter az Országgyűlés Európai Ügyek Bizottságának ülésén.
Pósfai Gábor közölte, a paktumban szereplő szolidaritási pillérek közül Magyarország a technikai segítségnyújtást tartja elfogadhatónak, ehhez viszont a tömeges migráció célországai jóváhagyása is szükséges.
Továbbra is az a magyar kormány álláspontja, hogy a migrációs paktum jelenlegi formáját azt elutasítjuk. Tehát vannak bizonyos elemek, amik biztosan megfontolandóak, és ugye egy ilyen például a szolidaritás pillérnek egyfajta megoldás, amit ön is említett, hogy ott háromféle megoldás lehetséges, ugye maga a kvóta szerinti elosztás, ugye a pénzbeli megváltás, vagy ez úgynevezett technikai segítségnyújtás, amikor egy bizonyos országra együttműködve belül megállapodva nyújthatunk akár eszközbeli, vagy egy más segítséget ezeknek a migrációtól sújtott, vagy migrációs nyomás alatt álló országoknak.
Az alaptörvény 16. módosítása, amely a miniszterelnöki tisztség betöltését legfeljebb 8 évben korlátozza, önmagában nem akadályozhatja meg, hogy valaki a magyar politika meghatározó szereplője maradjon, mondta Hak Péter jogtudós.
A volt SZDSZ-es politikus és egyetemi tanár a Kossuth Rádióban hangsúlyozta, lehetnek olyan körülmények, amelyek között egy ország elemi érdekévé válhat, hogy egy adott személy legyen a miniszterelnök. Szerinte arról, hogy ki a legalkalmasabb egy ország vezető, a választóknak kell dönteniük. Hak Péter a törvénymódosítás közérdekű vagyonkezelő alapítványokat érintő részéről azt mondta, jogilag kártalanítás nélkül nem lehet államosítani magánvagyont. Emellett egyelőre az sem ismert, hogy az alapítványi fenntartásba szervezett egyetemek a jövőben hogyan működhetnek.
Az ELTE, ahol én vagyok, az megmaradt nem alapítványi egyetem. Ez anyagilag az oktatóknak sokkal kedvezőtlenebb, mint ha munkaviszonyban lettek volna, tehát olyan 20-30 volt, ahol 40%-kal magasabb jövedelmeket tudtak az alapítványi egyetemek az oktatóknak nyújtani. Tehát ez egy következő lépés. Úgy tűnik, hogy ezek az egyetemek a következő tanévet még ebben az alapítványi formában teszik úgy, hogy a vagyonnak a tulajdonosa az állam, már annak a vagyonnak, ami eredetileg állami volt, de itt még azért komoly feladatok vannak, hogy a hatékony működés feltételeit megteremtsék, a visszatérés a korábbi állapothoz az nem növelné a hatékonyságot.
A Pedagógusok Demokratikus Szakszervezete egyetért a 2026-27-es tanévrendjében foglaltakkal. Nagy Erzsébet, a szervezet ügyvivője a Kossuth Rádióban azt mondta, a szakszervezet üdvözli, hogy a jövőben kevesebb évfolyamon és kevesebb tantárgyból lesz kompetenciamérés, mivel álláspontjuk szerint az eddigi rendszer szakmailag nem volt kellően megalapozott, a felmérések pedig indokolatlan terhet róttak a diákokra és a tanárokra.
A pedagógus bérekkel kapcsolatban az ügyvivő hangsúlyozta, a kormány által társadalmi egyeztetésre bocsátott rendelettervezet, amely szerint a januári 10%-os emelést további 0,4%-kal egészítenék ki visszamenőlegesen. Összhangban van az uniós elvárásokkal, emiatt azonban növekedhet a bérkülönbség a pedagógusok és a nevelést, oktatást segítők között. Nagy Erzsébet hozzátette, fontos, hogy a kormány visszaállítsa a korábbi érdekegyeztetés rendszerét, amelyben szakmai szervezetek bevonásával vitathatják meg az olyan kulcsfontosságú intézkedéseket, mint például a Nemzeti Alaptanterv átalakítása.
Mindenképpen ellenezzük azt, ami egyébként felvetődött már a Tisza kormány részéről, hogy hát esetleg a Nemzeti Pedagógus Karból valamiféle kamarát hoznának létre. Ezt olyannyira ellenezzük, hogy mondtam Lannert Juditnak, hogy ebből azért nagyon komoly nézeteltérések keletkezhetnek. Ezzel nagyon élesen fogunk tiltakozni, hogyha továbbra is kitartanak amellett, hogy egy ilyen korporatív tervezetet, amit még az előző kormány hozott létre, és ami gyakorlatilag láttuk az eddigi működése során is, hogy igazából ilyenkor, amikor velük egyeztetett, akkor a kormány saját magával egyeztetett, szóval ezt a rendszert ezt be kell fejezni, nem ám, hogy még tovább fejleszteni. Kamarára semmi szüksége nincs a pedagógus szakmának, mert mi nem olyan protokollok szerint működünk, mint ahogy például az az egészségügyben van.
Önálló közigazgatási egységgé nyilvánítaná a Balatont a balatoni kör. A szervezet elnöke a Kossuth Rádióban azt mondta, úgy érzik, hogy most közigazgatási és jogalkotási szempontból is gazdátlan a tó. A javaslatcsomaggal ezt a problémát szeretnék megoldani.
Pach Gábor hangsúlyozta, a Balaton jelenleg három vármegyéhez tartozik, prioritásai között pedig nem a tóval kapcsolatos problémák kezelése szerepel. Emlékeztetett arra is, hogy a Balatonnak több mint 25 éve nincs minisztériumi képviselője. Szorgalmazzák, hogy ezentúl legyen. Pach Gábor szerint az intézkedés segítené a térség infrastruktúrális és közlekedési fejlesztését, a turizmust, valamint a helyi értékek, a környezet és a víz védelmét.
Most már a Balatonnak például van főépítésze külön, tehát ennek a mintájára valamiféle olyan megoldásba gondolkozunk, ami segítséget jelentené az itt élőknek, az itt vállalkozóknak és egyébként az itteni önkormányzatoknak is, mert nehéz az érdek képviseletük, érdek megjelenítésük a döntéshozatára.
A drog probléma nem csak rendészeti vagy közegészségügyi kérdés, hívta fel a figyelmet a Drogkutatóintézet stratégiai igazgatója. Téglási Kristóf a Kossuth Rádióban azt mondta, a kábítószerfogyasztásnak mindezek mellett gazdasági, lelki és mentálhigiénés vetületei is vannak. A terület kezelése az egész társadalmat érinti.
A szakember hangsúlyozta, nagyon fontos a megelőzés, a függőknél pedig a teljes felépülést, azaz a társadalmi integrációt támogató kezelés. Hozzátette, az addiktológiai szakma keresi a kapcsolatot az új kormánnyal. Egyelőre nem tudni, hogy hogyan kívánja kezelni a droghelyzetet az új vezetés.
Ez nem az a kérdés, hogy zéró tolerancia vagy prevenció, ennek egymás mellett kell működnie. A prevenció igenis megerősítésre szorul, ezt egy évvel ezelőtt is elmondtam, meg másfél évvel ezelőtt is elmondtam, hogy a prevenciót nagyon meg kell erősíteni, a rehabilitációs intézeteket segíteni kell, és mellette fenn kell tartani a zéró toleranciát, hogy ezt az új kormány meghallja-e ezt a hangot, meghallja-e azokat a figyelmeztetéseket, amit akár az EU, akár Magyarországon például mi felteszünk nekik, vagy most 180 fokos fordulattal csak a drogliberalizációt nem elvető hangokra fog hallgatni, ez egy nagy kérdés.
Autós percek.
Az Útinform tájékoztatása szerint az egyes főúton egy személyautó motorossal ütközött Lébény közelében. A 145-ös kilométernél Győr felé vezető oldalon útszűkület van érvényben. Az új Ecseri úton az M4-es autópálya csomópontja közelében két autó karambolozott. A 19-es kilométernél váltakozó irányban halad a forgalom.
Fővárosi információkkal folytatjuk.
Üdvözlöm a hallgatókat. A fővárosban baleset nehezíti a közlekedést az M3-as autópálya bevezető szakaszán a Nagy Lajos Király útjánál, sávlezárás és lassabb haladásra kell készülni. Szintén baleset okoz fennakadást a budai alsó rakparton a Margit híd felé a Bem József tér vonalában, illetve a pesti alsó rakparton az Erzsébet híd felé a Vigadó térnél. Itt egy sáv járható, lépésben lehet haladni. Siling Zsolt, BKK Info.
Időjárás jelentés.
A fátyol és gumoly felhők mellett sok napsütés várható, majd este nyugat felől beborul az ég. Napközben csak elvétve, este nagyobb eséllyel alakulhatnak ki záporok, zivatarok. A szél helyenként megélénkülhet. Napközben 24-28, este 14-20 fok valószínű. A következő napokban melegszik az idő, hétvégén már 35 fok körüli csúcshőmérsékletekre kell számítani.
Ez volt a Krónika. A szerkesztő Kubicsek István, a hírszerkesztő Polyák Adrien és a technikai munkatársak Fácán Andrea és Rozbora Zoltán nevében is köszöni figyelmüket Szlotta Judit és Bőti Attila. Viszont hallásra!
Műsorajánlat. A hely. Minden hétköznap bevisszük a kulisszák mögé.
A Memento Park nem csupán a diktatúráról szól, hiszen attól a pillanattól fogva, hogy beszélhetünk róla, a demokrácia színtere. Az 1956-os forradalom mártírjainak emléknapján a bronzba öntött és kőbe faragott alakok segítségével idézzük meg a forradalom sorsfordító pillanatait.
A hely. Riportműsor ma délelőtt 11 óra után a Kossuth Rádióban. Várja önöket a műsorvezető Belényi Barbara. Kalendárium.
Látványos koncertsók, komoly zenei kurzus és nyári gyerektábor. Szentpéteri Csilla zongora művész lesz a vendégünk. A Miskolci Herman Otto Múzeum programkínálata a múzeumok éjszakáján. Nikola Tesla, Végtelen energia, musical show Pomázon. És Szent László nyomában várostörténeti séta Győrben.
Kalendárium. Kulturális magazin műsor ma 15 óra 30 perc után a Kossuth Rádióban. Délelőtt. A Kossuth Rádió szolgáltató magazinja. A műsorvezető Horváth Szilárd.
Egyre többen találkoznak befektetési lehetőségekkel a mindennapokban, legyen szó banki ajánlatokról, online platformokról, vagy éppen a tőzsdéről, de vajon egyre többen értenek-e hozzá? Ezt a kérdést tesszük fel most a pénzügyekkel foglalkozó rovatunkban, így nagyjából fél perccel, 10:45 után. A vendégünk pedig Balog László, a pénziránytű alapítvány kuratóriumának elnöke. Jó napot kívánok önnek!
Jó napot kívánok, köszöntöm a hallgatókat!
Szóval nézzük meg, hogy lehet a befektetés nem szerencsejáték, hanem tudatos pénzügyi döntés.
Hát először is azt gondolom, hogy a befektetési hajlandóság és a befektetési érdeklődés az utóbbi években jelentősen megnőtt, és ez önmagában persze pozitív dolog. Akkor, amikor magas inflációval találkozunk, nyilvánvalóan mindenki részbe a megtakarításait védeni akarja, tehát nem akarja, hogy az értéke elveszen, ezért olyan befektetéseket keres, ahol legalább az értékét megőrzi a pénz, jobb esetben természetesen még hozamokat is hoz. Az a helyzet viszont, hogy nem mindegy, hogy a befektetés milyen természetű termékbe történik, vannak nagyon kockázatos és alacsony kockázatú termékek, és ahhoz, hogy el tudjuk választani, el tudjuk dönteni, hogy alacsony vagy magas kockázatú termékbe tesszük be a megtakarításunkat, és hogyan helyezzük el, az bizonyos befektetési alapismeretekre szükség van, és ezért van az, hogy a pénziránytű alapítvány ezzel is foglalkozik, és hát a jövőt illetően az új stratégiánkba a befektetési alapismeretek, alaptudás terjesztése, megismertetése, terjesztése az hangsúlyosan szerepel.
Mennyi pénzzel érdemes egyáltalán befektetésről gondolkodni?
Ma olyan világot élünk, hogy maguk azok a szolgáltató cégek, akik befektetéssel foglalkoznak, a gazdaság maga, és persze a lakosság is a legapróbb összegek befektetését is örömmel veszi, és szükségesnek tartja. Tehát én azt gondolom, hogy mai magyar viszonyok között 500 000-1 millió forint fölött már érdemes befektetni, de ezt úgy is el lehet képzelni, hogy akár havi 10-20-30 ezer forintokat rendszeresen fektetünk be egy vagy több fajta termékbe. Itt azért hagyd mondjam el, hogy attól is függ természetesen a dolog, hogy hogyan állunk a befektetésekhez, a megtakarításokhoz egyáltalán. Ugye kétfajta megtakarítási stratégia van. Az általános európai megtakarítási stratégia, és a magyar is ilyen, hogyha a hó végén marad pénzem, akkor ami megmarad, azt beteszem, valamire félreteszem, és akkor azt esetleg be is fektetem. És van a svájci vagy a kínai megtakarítási stratégia, a kínait azt tágabban is értem ázsiai gondolkodásmód, amely azt mondja, hogy havonta van egy meghatározott jövedelmek, ennek a 10-20 vagy 30%-át eleve félreteszem, és a többiből rendezem a havi életemet, a szükségleteimet. Mind a kettőt lehet választani, valószínűleg a svájci jólét és az ázsiai magatartás és siker azért az részben ezzel a megtakarítási magatartással is összefügghet. Ha ez megvan, azt gondolom, azt is el kell dönteni, hogy milyen távra akarunk félretenni, vagy milyen távra akarunk befektetni. 3 évre, mert egy új autót akarunk vásárolni, új lakást szeretnénk, ezért 5 évre, vagy a gyerekeinknek 10-15 vagy 20 évre teszünk félre, mert ez nagyon meghatározza az, hogy milyen termékbe, tehát bankbetétbe adott esetben, kötvénybe, államkötvénybe, vagy éppen részvényekbe, vagy részvény természetű befektetési jegyekbe tesszük a pénzünket.
Egyáltalán kit keresünk, amikor befektetni szeretnénk? Mert hát jó rendben van 30 ezer forintunk, vagy 300 ezer, vagy valamennyi pénzünk a hó végén, vagy az év végén, és akkor ezt szeretnénk valóban betenni. De hát azt feltételezem, hogyha valaki egy magyar kisvárosban valamilyen munkát végez, akkor nem feltétlenül van befektetési bankár ismerőse. Kit keresem?
Jó eséllyel nincs befektetési bankár ismerőse, mert befektetési bankárból kevés van. Bankárból azért van, de én azt gondolnám, hogy aki úgy érzi, hogy óvatos, úgy érzi, hogy nem akar túl nagy kockázatot vállalni, az mai viszonyok között is az állampapírok tekintetében jól jár, és állampapír, tehát az kincstári kirendeltség, az gyakorlatilag nem csak a megyeszékhelyeken, hanem a nagyobb városokban is található, de egyébként a mai világban ezt interneten is el tudja intézni, számlát tud nyitni egyébként interneten, vagy mobil alkalmazásba, és azt a pénzt, amit erre szán, és nem akar nagy kockázatot vállalni, de azt szeretné, hogy hozama is legyen, meg az értékét is megőrizze, azt az állampapírok ma is fedezik. Ha ennél többre vágyik, akkor a legtöbb nagy Magyarországon jelenlévő banknak van befektetési részlege is, és azért, hogy egyszerűsítsék az életet, vannak úgynevezett befektetési jegyek, amik becsomagolt befektetési lehetőségek, amiben lehet részvény is, kötvény is, deviza is, állampapír is, és ennek a kockázata viszonylag alacsonyabb, nyilvánvalóan ennek megfelelően a hozama is alapján, és ez az egyik tanulság. Magas kockázat, nagy haszon lehetősége, nagy hozam lehetősége, de ott a veszteség lehetősége is benne van. Ha egy alacsonyabb kockázatú termékbe megyünk, ott biztos, hogy alacsonyabb lesz a hozam, de jó eséllyel az a hozam az valószínűsíthetően nagy kockázatokat nem visel. Tehát ezt az összefüggés például alapismeretnek érdemes eltenni. A másik ilyen alapigazság, hogy ezt úgy szokták az angolszászok megfogalmazni, hogy összes tojásomat nem teszem egy kosárba. Tehát, amint a szakma úgy mond, hogy diverzifikáció, tehát sok fele kell eltenni, legyen benne egy kis kockázatos részvény is, legyen benne egy kis biztos állampapír is, és legyen a kettő között valami olyan kötvény is, ami kicsit magasabb kockázat, de azért nem túl nagy kockázat, és magasabb hozamot is sejtet és ígér. De azt tudni kell, hogy a pénzpiacok úgy működnek, ahogy a világgazdaság, tehát a vállalatok is, az államok is, a bankok is, a pénzpiacok is, hát hektikusan mozognak, és ha a világgazdaságnak nem megy jól, mint ahogy például Európában most a gazdaságnak nem megy jól, akkor sajnos az abban szereplő vállalatoknak se fog olyan jól menni, ezért az ő részvényeik azok kockázatosabbá válhatnak átmenetileg. Azt szokták mondani egyébként, hogy visszatérve arra, hogy hosszú távú vagy rövid távú befektetés, hogy a részvények esetében egy minimum 5 éves befektetési távot, alkalmasint 10 éves befektetéssel gondolkozni. A történelmi számok azért azt mutatják, hogyha egy hullámvölgy jön is, de egy 5-10 éves hozammal a részvények, a vállalati részvények azok általában kiszoktak egyenlítődni és jó hozamot hoznak. Hozzak be ide még egy gondolatot, az öngondoskodás kérdés.
Bocsánat, itt még azért beszéljünk, az öngondoskodás most tegyük félre még egy kicsit, mert itt a türelemről is beszélt. Tehát amikor van valamennyi pénzünk a hó végén, akkor legyen türelmünk is, hogy várjunk a hozamra egy évet, két évet, öt évet, tíz évről is beszél most már.
Attól függ, hogy milyen céljaink vannak.
Az tehát a célunk, gondoljuk először végig. Ezt gondoljuk először végig.
Igen.
Hogy mi az, amit nélkülözni tudunk, és ne a konyhapénzt tegyük
tehát
be.
Tehát én azt gondolom, hogy a konyhapénzt mindenképpen azt tegyük magunknak félre, és érdemes egy olyan tartalékot képezni, amikhez gyakorlatilag bármikor hozzányúlhatunk, veszteség nélkül, vagy egészen minimális költség mellett.
Ez például az állampapír lehet?
Ilyen? Az állampapír lehet.
Az mert például az ilyen bármikor ki lehet venni, vagy vannak különböző konstrukciók?
Az állampapír bármikor ki lehet venni, a hozamot elszámolják, ami addig keletkezett, és ott 1%-ot azért levonnak, mert hamarabb vettem el. De ha van egy 6,5%-os mondjuk fix magyar állampapírom, fél év után kiveszem, akkor az arra járó 6,5%-ot megkapom, majd a hozamból, pontosabban akkor 1%-ot veszítek ugyan, de egy, még mindig van hozamom, és bármikor hozzá tudok férni a pénzhez. Tehát az állampapír erre tökéletesen megfelel.
Mindegyik
és állampapír... nem kell utána adót fizetni.
Mindegyik állampapír megfelel ennek a célnak, vagy azért különböző típusok vannak, tehát érdemes valakitől tanácsot kérni.
A lakossági állampapírok. Kérnünk. Azok az állampapírok ilyenek, amelyek a lakosságnak lettek kibocsájtva, a lakosságot célozzák. Vannak olyan állampapírok, ami vállalati körbe van, azokra ez nem föltétlenül vonatkozik.
Értem. Na, akkor nézzük az öngondoskodást.
Az öngondoskodás, és ez egy fontos dolog, tehát a célok azért fontosak, mert ha egy drága fényképezőgépet szeretnék venni, mert ez a hobbim, akkor lehet, hogy ezt egy év alatt félre tudom tenni, akkor annak megfelelően értemes félretenni és befektetni. Ha viszont mondjuk a gyerekeim számára szeretnék, amikor kezdik az életüket, nehogy Isten, lakásra, lakhatásra van szükségük, nagyobb összeget megspórolni, akkor nyilvánvalóan 15-20 évre gondolkodom, és ez egy fontos választóvonal. De a célok, hogy mire spórolok, mire teszek félre, az meghatározza a dolgot.
Egy percünk van. Egy jó tanács még ezen kívül, amit eddig elmondott. Beszéltünk a kockázatokról, beszéltünk az öngondoskodásról, beszéltünk arról, hogy konyhapénzzel ne, és beszéltünk a biztonságról. Mondjuk kamatos kamatról beszéljünk még.
A kamatos kamatoknak az az óriási előnyük, hogy, és az öngondoskodáshoz kapcsolódik, hogyha viszonylag fiatal korba, például nyugdíjpénztárba, önkéntes nyugdíjpénztárba belépek, viszonylag kis összeggel, 10-20 ezer forinttal is, a kamatos kamatozás miatt, vagy a hozam sokszorozás, a multiplikátor hatás miatt, ami mondjuk 40 év alatt jelentkezik, amikor majd a nyugdíjas kort elérem, ott bizony több millió forintos megtakarítást lehet nagyon-nagyon pici összeggel is elérni. Ha ugyanezt a takarékoskodást csak valamikor 40-45 éves koromba kezdem el, akkor bizony már 50-60-70 ezer forintokat kell ahhoz elraknom, hogy ugyanazt az összeget megkapjam a végén. Ez jelenti a kamatos kamat, tehát az ilyen nagyon hosszú távú befektetéseknél nagyon kis összegekkel is érdemes már elindulni.
Még egy gyors kérdés a tőzsdéről. Belevágjunk-e csak úgy a tőzsdézésbe, vagy azért ahhoz ismeretek kellenek, és bízzuk szakemberre?
Én azt javasolnám, hogy ne a tőzsdével kezdje senki, és ne a kriptóval, ezzel a kettővel semmiképpen se, és óvakodjon attól, hogy derivatív vagy olyan ügyleteket kössön, amit nem ért. Az a legfontosabb, hogy értsük, hogy mivel van szó, ehhez kellenek ismeretek, és alapismeretek, és kisebb, alacsonyabb kockázatú termékekkel, és szakember bevonásával érdemes kezdeni.
Én azt hiszem, még a következő héten folytathatnánk ezt a befektetés dolgot, mert fél munkát végeztünk, de hát most ennyire jutott idő. Nagyon szépen köszönöm, hogy eljött hozzánk.
Nagyon szívesen jövök máskor is. Köszönöm.
Délelőtt a Kossuth Rádióban.
Hát ha a befektetésekről nem beszéltünk, erről a baklövésekről, de most a hangtárban ez következik.
Hangtár. A magyarság értékei hangban. A sorozat szerkesztő Társi István.
Ritkán tévedek, de akkor aztán jó nagyot, és ez végzetes, mellé fogás.
mellé fog, vagyis alaposan téved. Hogyha szólásmondással kellene kifejezni, akkor azt is mondhatnánk, hogy bakot lő, vagy megtalálta szarva közt a tőgyét.
Ezt ma is szokás használni, hát úgy, hogy eltalálta, vagy esetleg megtalálta szarva közt a tőgyét.
Hogy miként lehet eltalálni, megtalálni, azt Forgács Tamás nyelvész árulja el.
Sehogy. Az úgynevezett alogizmus, ez egy bizonyos típusa a frazeológiai egységeknek, arra vonatkozik az alogizmus, hogy nem logikus a dolog, tehát lehetetlenséget állít. A szarva között egy tehénnek a tőgyét nem lehet megtalálni, ez kizárt dolog, egészen elképesztő genetikai károsodás esetén fordulhatna valami ilyen elő, de még úgy is valószínűleg nehezen.
A szarva között a tőgyét egy tehénnek valóban lehetetlenség eltalálni.
Tehát arra vonatkozik a szólás, hogy valaki ugyan rá hibázik látszólag valamire, de az egy nagy-nagy tévedés. Tehát igazából az a valódi jelentés, hogy valaki alaposan téved, mellé fog, mert hogy hát a szarva közt keresi, vagy találja meg a tőgyét.
Tehát, hogyha ő azt hiszi, hogy rátalált a helyes megoldásra, de valójában butaságot állít, nem jó a megoldása. És hogyha már a szarvasmarha szarva szóba került, akkor ott van az a mondás, hogy letörik a szarvát, azaz hegyes szarvú ökörnek letörik a szarvát. A közmondás természetesen átvitt értelemben értendő.
Az olyan ökör, aminek hegyes volt a szarva, és viszont elég agresszív állat volt, az sok kárt okozhatott, ezért az ilyeneknek valóban letörték a szarvát, vagy letompították, levágtak belőle ugye a szarú rétegből, hogy kisebb legyen, tehát hogy ne tudjon döfni vele igazából, ne tudjon kárt csinálni, de nyilván átvitt értelemben használatos maga a közmondás. Azt jelenti, arra utal, hogy az olyan embernek, aki agresszív és sokaknak neki támad, annak előbb-utóbb keresztbe tesznek, és az agresszivitását le fogják törni, megakadályozzák, hogy ezzel célt érjen.
A bika szarvát egyébként nem letörték, hanem tompították, megcsonkították, hogy ne tudjon vele döfés közben súlyos balesetet okozni.
Hangtár. Az elhangzott műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megrendelésére készítette az NTVA 2026-ban. Az adást meghallgathatják a mediaclick.hu oldalon.
És most pedig 10:30 van, sőt már el is múlt egy perccel, hírek következnek Szlotta Judittal.
Nagy Imrére és mártír társaira emlékezett az új köztemető 301-es parcellájában Magyar Péter miniszterelnök a kormány több tagjával együtt. Az országgyűlésben is megemlékezést tartottak, ahol a kormányfő a történelmi döntések súlyáról és az 1956-os örökség mai értelmezéséről beszélt, hangsúlyozva, a múlt nem kisajátítható, hanem közös nemzeti tapasztalat. A pedagógusok demokratikus szakszervezete egyetért a 2026-27-es tanévrendjében foglaltakkal. Nagy Erzsébet, a szervezet ügyvivője a Kossuth Rádióban azt mondta, a szakszervezet üdvözli, hogy a jövőben kevesebb évfolyamon és kevesebb tantárgyból lesz kompetenciamérés. Dubájban fogtak el egy magyar áfacsalót, aki a gyanú szerint egy mobiltelefonokkal üzletelő bűnbanda tagja volt. A csalók 2 év alatt 5,5 milliárd forint kárt okoztak a költségvetésnek. Az elfogott férfi ellen költségvetési csalás miatt folyik eljárás. A szegedi járásbíróság elrendelte letartóztatását. Szicíliában ismét kitörni készül az Etna. Európa legmagasabb aktív vulkánja hamufelhőt lövel ki magából, több mint 3000 méteres magasságban. Catania repülőterén közepes készenlét lépett életbe, egyelőre nincsenek jelentős késések. Az Etnából tavaly év végén tört fel láva, és több héten át folyt le egészen 1400 méteres magasságig. Fátyol és gomoly felhők mellett sok napsütés várható, majd este nyugat felől beborul az ég. Napközben csak elvétve, este nagyobb eséllyel alakulhatnak ki záporok, zivatarok. A szél helyenként megélénkülhet. Napközben 24-28, este 14-20 fok valószínű.
Délelőtt. A Kossuth Rádió szolgáltató magazinja.
A műsorvezető Horváth Szilárd.
3:11, és folytatjuk a VR szemüvegekkel, és hogy egyáltalán mire jó ez a technológia. A Betesda Gyermekkórház és a Debreceni Gyermekklinika után a Szombathelyi Kórházban is elindult a VAN alapítvány kezdeményezése, a VR alapú fájdalomkezelés. Ennek az a lényege, hogy a virtuális valóság segítségével csökkentik a gyermekek orvosi vizsgálatok és beavatkozások során átélt fájdalmát és szorongását. A kisbetegek egy vérvétel vagy egyéb vizsgálat közben a VR szemüvegen keresztül magukkal ragadó, megnyugtató digitális világba lépnek be. Így aztán ez a vizuális és mentális elterelés leköti a figyelmüket, és jelentősen mérsékli a stresszt és a fizikai fájdalomérzetet, például a tűszúrások alatt.
Na, drága, akkor nekiállhatunk? Szeretnéd, hogy szóljak, amikor bökök, vagy nem? Szóljak?
Jó.
Különleges módon vesz vért dr. Györke Eszter, a Szombathelyi Markusovszki Kórház gyermekhemato-onkológus szakorvosa Varga Jankától. A kislányon egy VR szemüveg van a művelet közben, mely elvonja figyelmét a kellemetlen beavatkozásról.
Elmondod, hogy mit lehet?
Hát egy tavat, egy sizet, meg valami papírsárkent. Vagy na.
Igen. A tündért.
Igen.
Kész vagyunk.
Ne?
Ja? Nem tűnt fel, hogy mikor végeztünk? És érezted a bökést? Nem érezted?
A krónikus, ritka vagy daganatos betegségben szenvedő gyermekek napi szinten szorulnak orvosi beavatkozásokra, melyek gyakran járnak fájdalommal. Ezek csillapítása óriási feladat, mondja a doktornő, aki most ezt az új technikát is kipróbálhatja a kórház gyermekfájdalomkezelő ambulanciáján.
Ugye a beavatkozások során kétféle fájdalomcsillapításról beszélhetünk, egyrészt ott ugye akut fájdalomcsillapításról, és ott gyógyszeres és nem gyógyszeres fájdalomcsillapító technikákat alkalmazunk, akár a mese, akár a szülői jelenlét, akár az énekhang, tehát rengeteg minden áll a rendelkezésünkre. Ugyanakkor nagyon jó, hogy hozzájutottunk ehhez a VR technológiához. Ugyanis azt láthatjuk, hogy ahogy a generációváltások bekövetkeznek, ugye a fiataloknak fontos, hogy a saját nyelvükön tudjunk hozzájuk szólni. Látjuk a csodálkozó tekintetüket, hogy hogy ide bejöttünk a kórházba, nem a tizenévesek fogadnak bennünket vérvételre, és mégiscsak rendelkeznek VR szemüveggel, amivel egyébként egy közös kapcsolatot is meg tudunk alapozni, és teljesen máshogy tudunk bármi másról kommunikálni velük. Tehát ezt még azért kiemelném, hogy fontos, hogy tudunk kapcsolódni a fiatalabb generációkra a VR eszközökkel.
Anyukától hadd kérdezem meg, hogy miért járnak ide a fájdalomambulanciára?
Van egy úgynevezett ITP betegsége, egy autoimmun betegség.
Milyen sörünk kell jönniük?
Havonta figyelik, hogy állnak az értékei, akkor azt szerint állítják be a gyógyszerezését.
Eddig hogyan zajlott a fájdalomcsillapítás, hogy egyáltalán szükség volt erre?
Jankánál alapvetően nem, ő nagyon jól bírja a kezdetektől. Bementünk kipróbálni ugye több programot. Melyik tetszett a legjobban?
A Szombathelyi Markusovszki Kórház most 4 készüléket kapott, rajta ingyenes programokkal. Meséli dr. Györke Eszter.
Ez pedig a Stanfordi Egyetemnek köszönhető. Ők saját maguk online rátelepítették az ő pszichológusaik által kiválasztott és elkészített programokat a VR szemüvegeinkre. Ez azért nagyon fontos, mert hogy egyébként nem csak a fájdalomcsillapításhoz tudunk használni programokat az eszközről, hanem van például MR szimulátor, van sürgősségi betegellátás szimulátorunk, vannak különböző relaxációs technikákat tanító programjaink, illetve a különböző gyermektípusoknak is. Vannak a hiperaktív ADHD-ban szenvedő gyermekeknek különböző Spaceburgernek nevezett programok, illetve akár a lumbálásokhoz is fel tudjuk használni, ugyanis olyan program is van, ahol a tenger mélyére kell letekinteni, és hogyha a gyermek oda letekint, akkor felveszi azt a pozitúrát, amivel mi könnyebben tudunk gerincfolyadék mintát venni tőle. Ez azért nagyon fontos, mert hogyha egyébként ehhez a vizsgálathoz még egy fájdalomcsillapító kenőcsöt is használunk, akkor fölöslegessé válik az altatás. Szeretnénk a teljes gyermekosztályra és gyermekambulanciára kiterjeszteni a használatát.
Tehát a Szombathelyi Kórházat látogattuk meg, és itt hallhattuk, hogy a VR alapú fájdalomkezelés az milyen, és itt van velünk telefonon Fagstad Emőke, a VAN Magyarország alapítvány ügyvezetője. Jó napot kívánok önnek!
Jó napot kívánok önnek és a hallgatóknak!
Ezt a fájdalomcsökkentő alkalmazást ezt a Betesda kórházban indították el, és azóta több helyen alkalmazzák. Mi volt egyáltalán a motivációjuk, hogy miként kerültek az önök alapítványával a gyógyítás területére?
Mi általában olyan megoldásokat keresünk, és olyan ügyeket szeretnénk támogatni a vonalapítványnál, amelyeknek az alapja, vagy amihez használnunk kell a technológiát, hiszen egy ilyen cégnek vagyunk az alapítványa. Ezért, amikor mi valamilyen programot fejlesztünk saját magunk, akkor azt keresjük, hogy a mindennapi életünkben, a mindennapi egyszerű elakadásainkban hogyan tudjuk a technológiát, az innovációt segítségképpen behúzni. Egy korábbi pályázat alkalmával figyeltünk fel magára a Betesda kórházra is, illetve az ottani innovatív megoldásokra, ők nagyon nyitottak egyébként ezeknek a beemelésére a gyógyításban, és tulajdonképpen közösen kezdtünk el azon gondolkodni, hogy hogyan tudnánk a VR szemüveget, ami egyébként egy nagyon-nagyon egyszerű megoldás, hogyan tudnánk az ő mindennapjaikba úgy beilleszteni, hogy könnyebbé váljon és egyszerűbbé váljon az ott dolgozók munkája, a gyerekek fájdalom érzetének csökkentése, illetve sokszor azért ezek nem nagyon fájdalmas beavatkozások, inkább talán stresszesek, feszültséggel járnak gyereknek, szülőknek egyaránt. És tulajdonképpen elindultunk ezen a közös úton. Nem a vérvétel volt elsősorban és a legelső gondolatunk, hanem az égési sérülés, ugye az egy borzasztó fájdalommal járó kezelés, még egy sima kötés csere is akár altatással járhat, de az nagyon pici gyerekeknél fordul elő, ott a szemüveg nem volt alkalmazható. A vérvétel volt az első pont, az első olyan belépési pont, ami hát sajnos sok gyereket érint, hogyha valami problémával küzd, és meglehetősen stresszes helyzet, viszont ott nagyon-nagyon szépen működött a szemüveg.
Hány helyen alkalmazzák egyébként már az eszközöket? Ugye a Betesdánál kezdték el, és aztán azóta már van Debrecenben is, és most Szombathelyen ez a három?
Így van, Szombathely és Debrecen tulajdonképpen év végén kapta meg a készülékeket, most már túl vagyunk, lehet mondani, hogy túl vagyunk egy tesztidőszakon, és ugye azt is nézi most már mind a három kórház, hogy milyen területeken tudja még alkalmazni a vérvételen túl. Ugye Szombathelyi doktornő is említett jó néhány helyzetet, ezen dolgoznak a kollégák, az orvos kollégák folyamatosan, hogy hogyan lehet bővíteni még a felhasználási területet, mi pedig azon dolgozunk, hogy hogyan tudjuk további kórházakba elvinni. Ebben az évben még két kórházat kívánunk behúzni ebbe a programba, és évről évre szeretnénk tovább menni. Az a cél, hogy lefedjük vele az országot.
Nevesíthető, hogy melyik kórházak lesznek a következők?
Most még nem, ha nem haragszik, akkor még nem árulnám el, most még tárgyalásban vagyunk ezekkel a kórházakkal, de ezek általában megyeszékhelyeken lévő intézmények, és alapvetően olyan kórházakat keresünk, ahol a gyerekekkel tudunk együtt dolgozni, tehát a gyerekek fájdalom küszöbét tudjuk csökkenteni a szemüveggel, vagy ezt a stressz helyzetet.
Vannak-e mindenféle visszajelzéseik a felhasználóktól? Nyilván a Betesdánál ott már régebb óta van, tehát már bőven lehetnek visszajelzések Szombathelyről, Debrecenből?
Vannak, minden kórházból van visszajelzésünk, ez fontos része a programnak, hiszen látnunk kell, hogy milyen hatással dolgozunk. Ugye nem olyan egyszerű, exakt módon visszajelzést kapni, hiszen mindannyiunknak más és más a fájdalom küszöbe. Nyilván az enyém is, a gyerekeké, a gyerekeken belül is hát hallottuk, hogy Janka alapvetően nem fél az orvosi beavatkozásoktól, más gyerekek pedig esetleg jobban félnek, vagy alacsonyabban van a fájdalom küszöbük. Úgy dolgoznak például a Betesda kórház, hogy pszichológus hallgatókkal szerveztek egy önkéntes csapatot, ők kérdezik a gyerekeket a kezelés előtt is, hogy érzik magukat, és a kezelés után is felteszik ugyanezeket a kérdéseket. Ugye nem azt kérdezik, hogy egy 1-10-es skálán mennyire fájt esetleg a beavatkozás, arra nehéz válaszolni, hanem érzelmeket kifejező fejekkel, ikonokkal operálnak, azzal kérdeznek, és arra rábőknek a gyerekek, azt látjuk, hogy 30-40%-kal könnyebben viselik, vagy fájdalommentesebben viselik ezeket a kezeléseket. Ezen kívül a szülőket és a személyzetet is kérdezik a hallgatók. Hát nyilván a személyzetnek, annak a nővérnek, aki vért vesz, annak sokkal könnyebb egy olyan gyerekkel dolgozni, aki nem feszült, nem feszül, be akarja, akivel hát, hogy mondjam, akár mosolygós vérvételre is sor kerülhet.
Nagyon szépen köszönöm a beszélgetést, és amit elmondott, és most jó munkát kívánok önöknek, és most, ha minden jól megy, akkor itt van velünk telefonon Hideg Attila, a Budapesti Műszaki Egyetem villamosmérnök és informatikai kar, automatizálási és alkalmazott informatikai tanszékén a mesterséges valóságcsoport vezetője. Jó napot kívánok önnek!
Jó napot kívánok, üdvözlöm!
No hát akkor először is nézzük meg, hogy mi is ez a virtuális valóság, mit tudunk erre mondani?
Hát ugye a virtuális valóság egy olyan terület, ami mostanában nagyon felkapott lett. Alapvetően az a cél, hogy a fizikai valóságunkból minél több dolgot kizárjunk, és egy ilyen virtuális világba helyezzük a felhasználót. Ez elsősorban a látványvilággal történik, ugye a mostani szemüvegek is elsősorban arra fókuszálnak, de megtörténhet az is, hogy esetleg hangokkal, fejhallgató segítségével audio-vizuális élményt kapnak, illetve most már szimulátorokkal esetleg ilyen fizikai dolgokat is tudunk szimulálni.
Most az előbb hallhatunk egy, tulajdonképpen mondhatjuk, hogy orvosi felhasználást. Milyen más felhasználás lehet ebben az esetben?
Hát minket nagyon érdekel az oktatási felhasználás, tehát hogy hogyan lehet bevezetni az oktatásba, mennyire növeli a hatékonyságát esetleg egy adott tananyag elsajátításának. És ezen keresztül egyébként az iparban is, hogy például a betanításnál hogyan segítheti a betanítás sebességét, illetve annak fontosságát.
Az oktatást picit nézzük meg jobban, hogy mit jelent az oktatási felhasználás. A gyerekek felteszik ezt a szemüveget, és mi történik közben? Tananyag megy rajta?
Hát többféle megoldás is lehet. A legegyszerűbbek esetén a videós anyag, illetve a szöveg az megjelenik nekik a virtuális térbe, de természetesen a technológia legnagyobb előnye az, hogy térinformációkat tudunk elhelyezni, háromdimenziós modelleket kirakni nekik, és teljesen interaktív élményt biztosítani.
A teljesen interaktív élmény az azt jelenti, hogy a teljes tananyag is interaktívan megy. Szóval hogy képzeljük el, ez magányos tanulás vagy közösségi tanulás?
Hát elsősorban még az egyszemélyes felhasználást figyeljük. Alapvetően ami érdekes ugye az, hogy ő interaktívan megfoghatja, kipróbálhatja azokat a dolgokat, és össze tudjuk hasonlítani, hogy ahhoz képest, hogyha csak elolvasta volna, akkor mennyivel jobban sikerül neki elsajátítani. Most arra is figyelünk, hogy esetleg több felhasználó esetén kooperatívan hogyan tudnak megoldani feladatot, illetve mesterséges intelligencia esetén az tud-e segítséget adni, tehát hogy például tudja megtámogatni a tanulási folyamatot.
Mert hogy ilyenkor a VR szemüveg azt tudja biztosítani az oktatottnak, tehát a tanulónak, hogy ő tulajdonképpen benne van egy helyzetben, tehát élményt tesz hozzá a tananyaghoz?
Igen, tehát hogy tulajdonképpen berendezünk neki egy virtuális világot, ő ebben látja magát, ő úgy képzeli el, mintha ott lenne benne, minél hitelesebb, annál inkább ott tud lenni benne, és hát ő tényleg úgy tudja elképzelni, hogy az történik, ami a valóságban is.
Ami a valóságban is történik, és akkor a tanár hogy tud ehhez hozzákapcsolódni ehhez a dologhoz? Tehát a tanárnak mi a... Közben eddig telefonon kapcsoltuk, ugye, de most megérkezett ide a stúdió, úgyhogy egy telefon nyugodtan letett, és akkor folytassuk itt a beszélgetést. Jó napot kívánok még egyszer önnek, most megy személyesen is. Szóval milyen drága ez az eszköz, mert azért hát gondolom az iskolák nincsenek felvetve pénzzel.
Hát ugye most már eljutottunk odáig, hogy ezek egyre olcsóbbak lesznek.
Egyre olcsóbb az mit jelent?
Hát a legolcsóbb verzió például egy olyan 150 ezer forintért már elérhető.
Hát az egy 24 fős osztályban azért szép kiadás.
Igen, úgy már igen.
Igen, az azért, hogy ilyen 4 millió forint még most is, ugye ilyen áron is, hát azért az komoly.
Igen, viszont abban az esetben, hogyha egy pár fő van, aki mondjuk felváltva használja, abban az esetben simán lehet használni már.
Értem. Mely tantárgyakra vannak már kidolgozott tananyagok egyébként a VR szemüvegekre?
Hát amikkel mi dolgozunk, abban az esetben rendkívül változatos. Tehát például összeszerelés is van, hogy különböző dolgokat össze kell szedni és összerakni őket. Erről kapnak egy háromdimenziós modellt, és a mentén rakják össze. Illetve lehet olyan is, hogy...
Igen.
Szóval olyan is lehet, hogy esetleg mondjuk ilyen állatokkal kapcsolatos informatív oktatóanyagot készítünk, illetve komolyabb eszköz is, vagy komolyabb terület is van, amit kutatunk, hogy például ilyen nehezebb nővérellátós példában hogyan lehet stressz helyzetben mondjuk használni.
Igen, azért is érdemes erről beszélni, mert ugye említette, hogy az oktatásban is lehet használni. De előtte megbeszéltük, hogy az egészségügyben is lehet használni. Leggyakrabban talán mégis az ipart meg a gazdaságot emlegetik, hogy ott is lehetséges használni ezeket az eszközöket. És azt is érdemes megnéznünk, hogy hol tart ezügyben a világ, és hol tart ezügyben Magyarország. Mert mégiscsak azt látjuk, hogy ami valami megtörténik Nyugat-Európában, az előbb-utóbb nálunk is meg fog történni. És ugye a gyógyászatban is talán még a fájdalom csökkentésen kívül lehetséges más felhasználási módozat is. Tehát akkor nézzük meg, az oktatást megnéztük, egészségügy, ott mi van még a fájdalomcsillapításon kívül?
Hát ott például lehet egyébként olyan eszközökre, vagy olyan felhasználásokra is gondolni, hogy mondjuk ha valakinek a mozgástartománya valamiért korlátozott, akkor olyan gyógytornákat tud elvégezni ennek a segítségével, illetve pszichológiai irányból is meg lehet közelíteni, tehát például stresszcsökkentés, vagy PTSD kezelés is előfordulhat.
PTSD az mit jelent?
Ugye ilyen posztraumás stressz,
értem,
amikor valakinek valami nagyon erős behatás miatt egy olyan stressz helyzet válasz alakul ki, aminek következtében teljes pánik uralkodik el rajta akár.
Uh-huh. Az egészségügyben egyébként operációkat is modelleznek ilyen szemüveggel, ugye? Ilyen programok is vannak már.
Igen, mi is végzünk egy ilyen kutatást, ahol az a cél, hogy előre leszimulált műtéti eljárásokat rávetítünk a betegre, ott már nem virtuális valóságról, hanem kiterjesztett valóságról beszélünk. Abban az esetben még csak a tervezési fázisban, de megnézzük, hogy tudjuk használni.
Az oktatási felhasználásnál még azért beszéljünk egy valamiről, hogy azért elég sok tudományos közleményt is olvasunk arról, hogy a digitális világ milyen ártalmakkal jár a gyerekek számára, és ez eléggé kiterjedt, és viszonylag csekély felhasználás is már okozhat gondokat a gyerekeknél. A VR szemüvegnél mi a helyzet? Egy bizonyos kor felett ajánlható csak?
Alapvetően a gyártók is azt mondják, hogy egy olyan 13-14 éves kor alatt nem ajánlják ennek a használatát. Hát ugye itt megtörtént az is, hogy fiziológiailag okoznak problémát, tehát hogy például a fókuszálásuk, ugye a látásukat esetleg, a látás fejlődését esetleg befolyásolja. A másik pedig pszichológiailag, tehát hogyha mondjuk esetleg túlságosan is immerzív az élmény, túlságosan bele, tehát elmélyed abban a területben, akkor esetleg lehet, hogy máshogy fogja majd a valóságot esetleg úgy felfogni.
Tehát a valóságérzékelésben ez okozhat gondokat. Ez azt jelenti, hogy azért jobb, hogyha olyan ember használja ezeket, akinek már kialakult idegrendszere van, kialakult kapcsolatrendszere, szokásrendszere, és így tovább, tehát hogy van egy valóság megtapasztalása?
Alapvetően igen, de szerintem olyan esetekben, amikor mondjuk esetleg itt a fájdalomkezelésről,
ugye, amiről helyzet
szó volt, esetleg felügyelettel lehet, hogy rövid időkre lehet használni.
Persze, az egy teljesen másik helyzet. Iparban, gazdaságban?
Hát az iparban ugye azt a részét nézzük, ugye, hogy az összeszerelésnél például, hogy segíthet-e, illetve talán ami még ugye előfordul, hogy akár egy teljes gyártósornak a berendezése virtuális valóságban. És akkor anélkül, hogy még megrendelnének bármit, már be tudják rendezni akár a teljes termet, és kipróbálni azt, hogy jól nézek ki, optimális esetleg jól hozzá tudnak férni a dolgokhoz, és csak utána megrendelni a különböző berendezéseket.
Munkavédelmi tréningeken azt jelezte nekem egy ismerősöm, hogy munkavédelmi tréningeken is használják ezeket az eszközöket. Ez milyen típusú használat? Lehet a VR szemüvegkel helyzeteket modellezni, oda vetíteni a helyzetet, amiben úgy érezzük magunkat, mintha éppen benne lennénk abban a munkavédelmi helyzetben?
Igen, ugye a világ, amiben beletesszük a felhasználót, az tulajdonképpen csak attól függ, hogy mennyire jó az adott technológia, illetve mennyire jól modellezzük. Például tudunk nagyon szép és realisztikus tüzet csinálni esetleg mondjuk egy tűzoltó készülék használatához, és anélkül, hogy bármi probléma történhetne, akár nagyon sokszor egymás után megpróbálhatja eloltani azt a tüzet.
Na most az a helyzet, hogy volt egy egészen extrém dolog, amit olvastam, mégpedig az agráriumban, hogy tehenekre helyeztek ilyen szemüvegeket, és hogyha bizonyos színeket vagy bizonyos képeket vetítettek rá, akkor jobb volt a tejhozam.
Elképzelhető, én régen még zenével hallottam hasonlót.
Jó, de ez is lehetséges. Valami olyan volt, hogyha zöld rétet vetítettek rá, akkor jobb volt a tejhozam. Ez lehetséges ilyen hatás?
Már tudom képzelni.
Jó, akkor nézzük meg még a gyártásban és tervezésben, szintén az iparban, hogy hogy használható. Megint csak az a helyzet, hogy megtervezünk valamit, és akkor szinte működésképpen láthatjuk egy ilyen szemüveg segítségével?
Igen, olyan is lehetséges. Az első, amit láttam, az, hogy például építészhallgatók, amikor megtervezték mondjuk a diplomamunkájukat, akkor azt utána be tudják járni egy ilyen virtuális valóságba. Tehát tulajdonképpen látják maguk előtt, hogy ők mit csináltak, körbe tudják járni, és akkor látják élőben is azokat a méretarányokat, amiket ők elképzeltek.
Hol tart Magyarország egyébként az ilyen fejlesztésekben?
Tehát én úgy érzem, hogy leginkább ilyen pilot jellegű projektek vannak, illetve kisebb kutatás, fejlesztés, osztályokon történő fejlesztések. Folyamatosan nézik, hogy hogy lehetne az iparba esetleg integrálni, de úgy érzem, hogy ez az ugrás még hátra van.
Kik dolgoznak rajta? Önök a Budapesti Műszaki Egyetemen dolgoznak rajta, más egyetemi központokban is dolgoznak, vagy esetleg vannak magáncégek is?
Én úgy láttam, hogy a legtöbb egyetemen azért ez az érdeklődést felkeltette, és különböző területeken is előfordul, hogy használják. Ugye nem csak műszaki, hanem amit említett az agrár részen is egyébként, vagy például a MOM-én is tudom, hogy használják és kipróbálják, hogy hogyan lehet használni. Iparban is vannak egyébként szereplők, és vannak komolyabb szereplők is, akik virtuális valósággal használnak, például a repülőszimulátor tudok ilyet, hogy azt használnak és fejlesztenek rá.
Van valamilyen esélyünk arra, hogy mi magyarok labdába rúgjunk a fejlesztésben, és ne pedig csak a használatban?
Én úgy érzem, hogy van. Ugye Amerikában legelterjedtebb talán a piaci felhasználása a virtuális valóságnak, viszont ott is még várat magára az, hogy átörjön egy bizonyos gátat, és lehet, hogy amikor ők megcsinálják, mert mi is ott leszünk, és tudunk fejleszteni rá.
Ez a reménye, vagy vannak már olyan együttműködések is, amelyek ezt azért megerősítik? Tehát vannak kapcsolatok a különböző külföldi szereplőkkel is?
Hát én olyan pályázatokat láttam már, ahol vannak. Jelenleg nálunk még nincsen, de terben van.
Jó, akkor nézzük meg még a VR szemüvegnél, hogy milyen üzleti előnyök lehetnek, hogyha ezt használják. Mondta például a tervezésnél, meg ilyenek, ez valamiféle költségcsökkentéshez vezethet? Nem kell megalkotni mondjuk maketteket, hanem lehet másként látni?
Igen, sőt, például nagyon sok esetben, amikor 3D nyomtatott elemeket készítünk, azért, hogy jobban meg tudjuk fogni és körbenézni a dolgokat, ezeket a modelleket lehet, hogy ki se kell nyomtatni, hanem akár már a VR szemüvegbe importálva egyből láthatjuk, hogy van-e belőlük valami gond, és azonnal tudjuk módosítani.
És akkor itt nincs alapanyag például, amit elpazarnunk.
Igen, itt nincs. Ugye itt egyrészt van egy olyan megoldás, hogy automatizáltan szoftverrel előállítani ezeket a modelleket, a másik pedig, hogy rendes tervezők modelljeit importálni és azokat megnézni.
És ugye az is előnye lehet, hogy nem kell oda utaznunk valahova, hogy megnézzük, hanem azt a helyet, azt mondjuk egy tervezőnél, ez fontos lehet, hogyha a VR szemüvegen megnézi a megtervezett házat azon a helyen, ahol egyébként lenne.
Igen, az 5G laboratóriumunkban egyébként pont ilyen felhasználásokat néztünk, és egy ilyen kollaboratív környezet például kialakítható, ahol ugyanazt a modellt ketten nézik akár a világ két másik felén, és akkor egymásnak adnak ötleteket, hogy hogyan módosítanának rajta.
És itt ugye mindenféle logisztikai utazás és egyéb költségek azok tulajdonképpen nullára írhatók.
Igen, egy ilyen virtuális térben össze tudnak tulajdonképpen futni.
És mennyire hatékony, mennyire mégiscsak virtuális, de mégiscsak mennyire valósághű, tehát mennyire olyan, mintha oda mentem volna?
Maga, hogyha a feladatot nézzük, akkor tud olyan lenni. Viszont az emberi interakciók, meg az, hogy a másikat hogyan látom, az elég erősen csorbát szenved, hiszen a Metának a saját víziójában is ilyen virtuális avatarok voltak, aminek ugye, amikor keresjük a másik emberrel mondjuk a szemkontaktust, megnézni azt, hogy milyen arcmimikája van, ezek mind-mind elvesznek. Tehát az ilyen interpersonális kapcsolatok, azok itt nehezebben alakulnak ki.
Jó, tehát ezeket ne hagyjuk ki az életünkből, a kapcsolatokat ettől függetlenül.
Semmiképpen.
Rendben, nagyon szépen köszönöm önnek a beszélgetést. Kedves hallgatóink, az elmúlt percekben Hideg Attilával beszélgettünk, most ezúttal a VR szemüvegekről. És akkor a mai délelőtt ezzel véget ért. A szerkesztő Herceg Tibor, a hangmester Bényi Csaba és a gyártásvezető Mari Andrea nevében is búcsúzik a műsorvezető Horváth Szilárd. Vigyázzanak egymásra délelőtt és azután is. És ne feledjék, mai délelőtt műsorunkat meghallgathatják a mediaclick.hu weboldalon. Most 11 órakor, rövid krónika után kezdődik a helyi Kossuthon. Szóval csak én búcsúzom önöktől. Maradjanak velünk!